Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
Pontosan 10 óra van. Jó napot kívánok, Cifra Szilvia vagyok. A Hófötte Kaposvárról jelentkezik ma az Országjáró a Magyar Kultúra napján egészen 6:30. Hamarosan túrabakancsal kerüljük körbe a Desedatavat, a sétára indulunk a lombkoronatanösvényen a Somogyi erdők felett, és a téli égbolt csodáit csodáljuk meg a Zselici Csillagparkban. Majd a turisztikai látványosságok után jönnek a kultúra égkövei, megzenésített versek, a jövő színész tehetségei a Keltetőből, a Csárdás király sikere a színpadon, és a családi matiné világjáró marionettekkel. Szóval a Magyar Kultúra napján Ripőrónai szülővárosából Kaposvárról jelentkezik az Országjáró, tartsanak velünk egészen 6:30. Már is kezdjük a felfedezést, előbb azonban krónika, a budapesti stúdióban Szlotta Judit.
Ma van az e-heti oltási akció utolsó napja. 10 és 18 óra között időpontfoglalás nélkül lehet kérni a vakcinát a kórházi oltópontokon és a kijelölt szakrendelőkben. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy azok az oltatlanok, akik átestek a fertőzésen, a gyógyulás után azonnal megkaphatják a vakcinát. Fejleszti bulgáriai telephelyét a Videoton Holding, a 860 millió forintos költség felét az állam állja. Az erről szóló támogatói okirat átadásán Szijjártó Péter külügyminiszter arról beszélt, hogy támogatni kell a hazai vállalatok nemzetközi piacra jutását, mert az erősíti a magyar gazdasági növekedést is. Még januárban kimutatást kapnak a bankszámla tulajdonosok arról, mennyibe kerültek a pénzintézet szolgáltatásai. Szakértők szerint érdemes tanulmányozni a dokumentumot, és ha túl magasak a költségek, szerződést váltani, vagy akár új bankhoz menni. Nagyot léptek előre a magyar egyetemek a világ felső oktatási rangsoraiban, ami az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhető. A legjobb 5%-ban 11 magyar intézmény található, közölte Hankó Balázs helyettes államtitkár, egy fővárosi gimnázium végzős diákjainak tartott előadáson. Ezekben a percekben kezdődnek a középfokú írásbeli felvételi vizsgák. Magyar nyelvből és matematikából írnak felmérést a 9. évfolyamra, a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, valamint az Arany János tehetséggondozó programba jelentkező diákok. Dokumentumfilmet készített az első magyar nyelvű szövegemlékről az Országos Széchenyi Könyvtár. Az alkotás bemutatja a latin nyelvű kódexben található halotti beszéd és könyörgést, valamint ismerteti a Ferenc pápának ajándékozott díszmásolat elkészítését. A filmet ma este a Magyar Kultúra napján láthatják a nézők a Közmédia M5 csatornáján. Megnyílt az Eszterházy Péter és Gitta könyvtár. A család adományából létrehozott gyűjteményt Budapesten a Magyarországi Evangélikus Egyház országos központjában helyezték el, amint egy 15 ezer kötet értékét szellemi-kulturális értelemben felbecsülhetetlennek tartja az egyház. Az örökséget külön gyűjteményként őrzik és mutatják be. A könyvek adatai elérhetőek a Liberty Integrált Könyvtári Adatbázisban. Több mint 5 órás magyar dalmaratont rendez a Magyar Kultúra napja alkalmából ma az Operaház. Az intézmény szólistái, énekkarai, valamint énekszakos egyetemisták előadásában hallhatók magyar nép és műdalok az Eiffel műhelyházban. A koncerteket 13 órától az Opera Facebook oldalán is közvetítik. Idén ismét megrendezik a Jégpályák éjszakáját. Ma országszerte több mint 40 helyszínen várják meghosszabbított nyitvatartással és játékos zenés programokkal a korcsolyázókat. A 4 központi helyszín Debrecen, Győr és Veszprém jégcsarnoka, valamint Budapesten a Városligeti műjégpálya. Részletek a jégpayakeisakaya.hu honlapon olvashatók. Összeütközött éjjel 2 metró szerelvény Kőbánya Kispestnél. A baleset a 3-as vonal úgynevezett kihúzó szakaszán történt, senki nem sérült meg. Egyelőre még nem tudni, mekkora az anyagi kár, a körülményeket a rendőrség, a közlekedésbiztonsági szervezet és a BKV vizsgálja. A Dunántúlon és a főváros környékén helyenként havasak, hókásásak, latyakosak az utak. Egy korábban árokba csúszott kamiont mentenek az M0-ás autóút keleti részén, az M5-ös autópálya felé a Kistarcsai kijárat előtt. Kamiont mentenek a 8-as főúton Szemenye közelében. A 133-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Az M6-os autópályán Budapest felé a 24-es kilométernél két autó koccanásos balesete miatt a belső sávot elkerítették. A Dunántúl nagy részén, valamint Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megyében havazik. A Bakonyban és a főváros környékén riasztás érvényes a hófúvás miatt. Nyugaton csak délután szakadozik fel a felhőzet, az ország északkeleti harmadában viszont süt a nap. A szél sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A hőmérséklet általában -1 és +5 fok között alakul, csak délnyugaton lehet pár fokkal enyhébb az idő. A híradást Berente Marian készítette.
Műsor ajánlat.
Január 22-e a himnusz születésnapja, a magyar kultúra napja. Ebből az alkalomból ma óránként a kultúránk számos területét képviselő neves személyiségek gondolatait hallhatják a Kossuth Rádióban.
Számtalan kérdés van, ami mindenkit foglalkoztat. Ezért hétről hétre mindig egy új és izgalmas asztaltársaság tagjai gondolkodnak az élet nagy kérdéseiről. Beszélgetés társadalomról, aktualitásokról, tabuk nélkül, őszintén, keresztény nézőpontból. A műsorvezető Vágbölgyi Gergely. Vallási műsorok megújult formában nem csak hívőknek. Agapé. Január 27-től a Dunán.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A Lidl másodszor is az év zöldség és gyümölcs kereskedője. Válasszon minőségi termékeket kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az új hagyma csomója csak 199 forint, a hónapos retek csomója pedig csak 169 forint. Lidl. Minden jót jó áron. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el.
Reklámot hallottak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
Kaposvárról a Szivárvány Kultúrközpontból köszöntjük Önöket a Magyar Kultúra napján, a himnusz születésének napján, és egy kortárs művet hallhatnak éppen ezekben a percekben. Magyari Timót Gergely, egy kaposvári fiatalember játszik szaxofonon. Innen indult az útja, és lehet, hogy nagyon sokan most felkapják a fejüket, hogy felkapták a fejüket, hiszen Magyari Timót Gergely nevét már megismerhették azok, akik követik a közmédia különféle eseményeit. A fiatalember tehát Kaposvárról indult, és 12 évesen már a televízióban, a Virtuózok adásában láthattuk. Mit hallottunk Öntől?
Egy kortárs szaxofon művét adtam most elő, abból egy részletet, a Xivinda címe.
Én már említettem itt az országjáró hallgatóinak, hogy az ön zenei karrierje az innen Kaposvárról indult. Itt először fogott kezében szaxofont?
Igen, így van. A Liszt Ferenc zeneiskolába itt Kaposváron. Itt kezdtem el szaxofonozni, harmadik osztályos voltam. Először zongorával kezdtem, még nagy csoportban, és valahogy az nem váltotta ki annyira az érdeklődésemet, mint a szaxofon, és az nagyon megtetszett, és innen indult ez a dolog.
És hogyan került a virtuózokba? Akkor még egy 12 éves mosolygos fiatalember, kisgyerek állt a kamerák előtt, most már egy mosolygos fiatalember áll itt velem szemben. Mindjárt meg is kérdezem, hogy merre vezetett az útja, de ki javasolta, hogy van annyi kurázsi tehetség önben, hogy érdemes akár az országnak is megmutatni a zenei tudását?
Hát ez úgy volt, hogy hetedikben, amikor már elkezdtem gondolkodni azon, hogy esetleg a zenei pályán folytassam a jövőmet, akkor édesanyám, egy ismerős és édesanyám javasolta, hogy akkor tegyem próbára magam, és hogyha a tévé előtt, az ország előtt meg tudom állni a helyem, akkor talán alkalmas vagyok erre a pályára.
Picit visszanéztem a régi felvételeket, ott a zsűri már azt mondta, hogy Timót, te már most sztár vagy. Annak érzi magát legalábbis itt Kaposváron egy kicsit?
Hát nem, hát nyilván Kaposváron, mint egy zenével foglalkozó és zeneművésznek készülő embert nagyon-nagyon megbecsülnek, és a zeneiskolába mindig nagyon szívesen várnak vissza. Szoktam is visszajárni gyakorolni, és ez nagyon jól esik, ez a megbecsülés is. Amikor itt voltam általános iskolás, akkor nagyon sok koncert lehetőségem volt itt Kaposváron.
Azt mondja, hogy volt, meg már egy kicsit a múlt időt érzem. Hát a szakma, a zeneiskolai pályafutás az elhívta, jelenleg Budapesten tanul, de nagyon komoly tervek vannak itt ön előtt.
Igen, jelenleg a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskolában tanulok, és most vagyok már végzős, és jövőre az amsterdami konzervatóriumba szeretnék felvételizni, és ott szeretném folytatni ezt még komolyabb szinten.
Na de bízunk benne, hogy Magyari Timót Gergely a világjárás után hazatér, és országjáró koncerteket ad majd nem csak az országjáró hallgatóinak. Kedves hallgatóink, ma a Magyar Kultúra Napján Kaposvár különféle kulturális eseményeiről számolunk be, és hát a folytatásban Domokos István.
Túrák, tájak, élmények. Országjáró vándorbút.
Az év elején az Országházból indult országjáró útjára az országjáró vándorbot, amit Réti Szabó Sándor hajdúnánási faragozó készített a műsor számára. Egyébként ezt az országjáró vándorbotot a Kossuth Facebook oldalán meg is nézhetik, és ott a világ közepe, ahol ezt az országjáró vándorbotot mi leszúrjuk. Ma ezt hallhatták Kaposvár, és a Kaposváron vagyunk, és a Magyar Kultúra napját éljük itt január 22-én, akkor talán a kaposváriak számára a kultúra egyik mérföldköve maga Ripül Rónai. Ki ne ismerné ugye festészetét, munkásságát, ha más nem egy képet róla, amit ő alkotott. Pontosabban itt van Pál Simon Kornélia, a Ripül Rónai Múzeum művészettörténésze, múzeológusa. Szóval az ön számára maga a festő, mint kaposváriként Ripül Rónai mit jelent?
Hát városunk arculatával teljesen összefügg Ripül Rónai József művészete. A több mint 100 éves hagyományt ápolja és gondozza a városunk. Ezáltal egész éven át különböző programokkal, rendezvényekkel készülünk.
Olyannyira már, bocsánat, hogy itt beszélgettünk, miközben a műsort szerveztük, készítettük, hogy a Ripül Rónai festészetének színvilágából emeltek ki egy színt, és hát tulajdonképpen az kerül az ászlóra, ez a szín.
Igen, a város arculatával összefügg ez a krómsárga szín, ami mind arculatépítő elem, brandépítő elem is megjelenik városunk különböző pontjain, óriás plakátokon, tipográfiában, logókban, és hát az ászlón is.
És ugye maga Ripül Rónai a festő a város életének részét képezi, de hát itt élte tulajdonképpen élete javarészét, mondhatni azt, hogy amikor elment világot látni, azt követően visszatért, és ugye hát itt beszélgettünk arról, hogy csak röviden, hogy így is lehet valaki világsztár, hogy ezt a szót használjam idézőjelben, hogy itthon marad, és itt alkot magyar földön.
Igen, hát külföldről 13 év után tért haza 1902-ben, és a kaposvári élet az emberek, a köznapi emberek és ebben rejlő költészet adta meg mindazt a motivációt, amit ugye a festményeken is láthatunk. Majd innen városunkból, ahol 1908-ban vásárolta meg a Róma villát, innen indul a kukoricás korszak festészete, és az izzó színvilág ebbe a darabos festészeti módban.
És itt a városban mi minden szól Ripőrónairól, azon túl, hogy most persze sok minden, de amire önök a legnagyobb hangsúlyt fektetik.
A legnagyobb hangsúly akkor a tavasszal megrendezésre kerülő Narcisz Fesztivállal kezdődik. 20 000 Narcisz virágzik a Róma Véla parkjában. Ezután májusban, minden év májusában Riprónai nevével fémjelezve egy utcai művészeti fesztivált tartunk. Ezen kívül a Róma Véla egész évben várja a látogatóit, egy különleges emlékmúzeum, ahol több mint 100 alkotás kíséri végig a látogatót kronológikusan, lényegében az 1910-es évek hangulatát megidézve.
Hogyha ezt így hallgatom, akkor meg is fogalmazódott bennem, és gondolom joggal, hogy Kaposváron a magyar kultúra napja az mindennapos.
Természetesen egész évben várjuk a látogatókat Riprónaival együtt.
És hogyha ön, mint művészettörténészt kérdezem, akkor Riprónai ugye helyezzük el, tehát a magyar festők, meg ugye a világviszonylatba hova teszik? Hát persze önnek a szíve közepe csücske, de ha nézzük a szakmaiságot.
Szakmaiságot nézve a 19-20. Századi magyar festészet modernizációját elindító legnagyobb művészünkről van szó. Kiemelt szerepet kap az életművel a kukoricás képek korszaka, ami önmagában is kuriózum, és a magyar művészet történetben hát a legkiemelkedőbb alkotások között van. Az egész életpálya nem csak a festőművészet, hanem a grafika és az iparművészet köré is csoportosítható, így önmagába véve Riprónai József az egyik legjelentősebb magyar művészünk.
És hogyha valaki eljön Kaposvárra, hány napot kell itt töltsön ahhoz, hogy Riprónait egy kicsit is megismerje?
Hát érdemes minél több időt itt tölteni, de egy hosszú hétvégét bátran ajánlok mindenkinek.
És azért a minden korosztály számára Riprónai valahol a szíve csücske, mert valamilyen formában azért próbálják közvetíteni maga a művésznek azt a szellemiségét, hogy ez minden ifjú gyermek fiatal szívébe belekerülhessen.
Igen, 2018-ban nyitottuk a virtuális teret, amelyben megismerheti a látogató belülről Riprónai József művészetét, a Szobarészlet című alkotásba be lehet sétálni, illetve át lehet rendezni magát a teret, és Riprónai József stílusában is alkothatnak.
Nagyon szépen köszönöm. Ez egy jó nyitány a Magyar Kultúra napján itt az Országjáróban. És akkor keressük továbbá, vagy továbbra is a kultúrát Kaposváron. Cifra Szilvia.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Riprónairól beszélt az előzőekben Pál Simon Kornélia, hogy lehet alkotni a gyerekeknek is, így az alkotás hevében, lelkesedésében próbálják közelebb vinni azokat az információkat, amelyet a festőorjásról érdemes megtudni. És ezekben a pillanatokban itt Kaposváron, az Együd Árpád Kulturális Központban nagyon sok szorgos kis gyermekkéz alkot mindenféle érdekes népi mesterséget próbálnak megtanulni ismét, akár nagyszülőktől, és hát a kultúra közvetítőitől. Ott van a Kulturális Központban kollégám Nagy Bálint.
Bizony itt vagyunk, és reggel óta nagy a sürgésforgás, ahogy Szilvi is említette, arról pedig, hogy mi történik, Szalai Lillát, a Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ közművelődési igazgatóját kérdezem. Itt egy kötény azt hirdeti, hogy a szakkör tudásunkkal kézenfogva. Mi történik most itt?
Igen, tudásunkkal kézenfogva a közösségekért, egészen pontosan a Nemzeti Művelődési Intézettel együttműködve a mai napon indítottuk el a szakköri tevékenységeinket. Az intézményünkben 5 szakkör fog elindulni, a mai napon 4-en kezdtek el dolgozni, a vesszőfonók, a nemezelők, a mézeskalács készítők és a hímzők.
Most mi a hímzés helyszínén vagyunk, de itt van velem Noé Kornélia is, aki a mézes kalácsért felel. Lisztes kézzel itt van, már sülnek a mézes kalácsok, legalábbis reméljük hamarosan. Miért tartják fontosnak azt, hogy a fiatalok is megismerkedjenek a mézes kalácsütés rejtelmeivel?
Szerintem egyrészt igényük van rá, ma már reneszánszát éri a mézes kalács, és van igény arra, hogy ők is szépet, mert sima konyha szinten, háziasszony szinten azt gondolom, hogy szinten mindenki tud már mézes kalácsot sütni. Itt egy kicsit jobban belemélyedünk a dolgokba, és egy olyan alapot szeretnék nekik adni, amivel egy igazi sikerélmény lehet az otthoni munka is majdan. Úgyhogy itt ez a sorozat arra lesz jó, hogy minden technikát, minden részét érintsük, és a díszítésnek is, a színezésnek minden technikája meglegyen, és majd otthon gyakorlatban jöjjön elő.
És itt van velem Ember Sándorné kapitány Zsuzsa is, aki a hímzőkört vezeti, és itt már nagyon szépen készülnek a különböző textíliák, színkavalkád van itt az asztalon. Mivel készültek erre az alkalomra?
A háromféle buzsáki hímzést hoztam el bemutatóra, meg készíteni is fogjuk. Vézásat, boszorkányosat és rátétest.
Ezeknek mi a különlegessége? Ez a boszorkányos, ez például engem nagyon megfogott.
A színvilága és az öltés technikája miatt boszorkányos. És teljesen hangulatfüggő, nincsen előre kiválasztott színek.
Itt az asztalon láthatunk ilyen boszorkányos textíliát?
Igen, igen. Ez egy mellény, kötény is van hozzá. Tehát színkavalkád jellemzi nagyon nagy kontrasztokkal.
Igen, fekete alapon, a fekete mellényen gyönyörű szép virág minta látható, zöld, piros, rózsaszín, tényleg egy igazi színkavalkád van itt. És itt van velünk Csillag Boglárka is, egy fiatal, aki érdeklődik a hímzés iránt. Így van?
Igen. Én most van 10. éve, hogy néptáncolok, és már nagyon sokszor találkoztam ezzel a hímzéssel, és gondoltam, hogy megpróbálom megtanulni.
És most sikerült is itt valamit elsajátítani, vagy még csak most tanulod valóban?
Hát még most tanulom egyelőre, de remélem sikerülni fog.
Szeretnél a későbbiekben ezzel foglalkozni?
Hát nem tudom, az még attól függ, hogy mennyire sikerül.
Érdeklődnek a fiatalok itt? Kapitány Zsuzsától kérdezem.
Igen, hát többé-kevésbé. Az az igazság, hogy nagyon sok időt kell erre ráfordítani, hogy igazán annak is tetszen, aki készíti. Tehát nagyon bele kell merülni, hogy pontosak legyenek az öltések.
És hát erre is nagyon jó alkalmat ad ez a lehetőség, itt ez a szakkör. Aki teheti, látogasson el Kaposvárra, és esetleg jöjjön el erre a szakkörre a jövőben. Köszönjük szépen!
És a folytatásban még mindig a népi hagyományok, kincsek, értékek felkutatását tesszük itt az országjáró adásában. Hímzésről meg szövésről volt szó itt az előző percekben. A Szennai Skanzenben gondolom, hogy azért, ha más nem, terítőket vagy asztalkendőket lehet látni hímzettet. Megérkezett hozzánk a Skanzenből Farkas Gergely.
Üdvözlöm. Valóban láthatóak nálunk is textilanyagok, nyilván a lakáskultúrának a részeként elsősorban, így valóban tényleg akár az asztalok, akár függönyök, akár az ágyterítők kapcsán, és nagyrészt a kender, illetve len alapanyag, ami felfedezhető a múzeumunkban.
Kaposvár ma hó lepel alá bújt, gondolom a Szenna is, Skanzen is gyönyörű hófehér most ezekben a pillanatokban.
Igen, gyakorlatilag ezt az időszakot vártuk egy kicsit, amikor belepi ez a kis fehér takaró az egész múzeumunkat, és még mesebelibbé válik az egész világ, és ezzel elevenedik meg egy kicsit a belső somogyi zselici táj gyakorlatilag az 1800-as évek második feléből.
Mit érdemes tudni a Szennai Skanzenről? Azt mondta Gergely, hogy ez egy kis mesebeli világ, és ilyen nagyon kedves, bájos házikok sorakoznak önöknél. Aki járt már önöknél, az biztosan tudja, hogy van egy különleges hangulata. Na de hívogasson most másokat is.
Ugye, alapvetően ez az egyetlen olyan szabadtéri skanzen az országban, ami kifondottan egy élő településnek a kellős közepén jött létre, és ezt az egészet még kiegészíti az, hogy a fókuszpontja az egész múzeumnak az egy református templom, ami jelenleg is működik, minden vasárnap istentiszteletet tart a helyi közösség benne. És e köré szerveződött kicsit több mint 40 évvel ezelőtt maga a múzeum. Ide gyűjtötték össze be első Somogynak, illetve Zselicnek a favázas gerenda épületeit, illetve egy kicsit még a Dráva mentéről is jutott hozzánk egy-két épület. És gyakorlatilag itt elevenik meg maga az a belső somogyi kultúra, mert hogy nem csak épületekről és nem csak a lakáskultúráról van szó, hanem ami szokások, maga a folklór is hozzákötődik a múzeumhoz, és próbálom kicsit kikacsingatni a tájban élő embert is odavarázsolni a múzeumba.
Ezt hogyan tudják megtenni? Hívnak-e foglalkozás szervezéssel, mondjuk akik ott éltek és mesélnek akár a régi világról?
Akár ilyen formán is, vagy magukon a rendezvényeken olyan programelemek jelennek meg, amik tényleg a folklort, akár a zenés-táncos hagyományokat mutatják be, vagy egyszerűen csak a gazdálkodásnak egy-egy olyan szegmense, illetve maga a múzeum működése is ide sorolható, ugyanis legeltetjük magát a tájat, és ezen keresztül a természeti környezetet is igyekszünk bemutatni.
Most egy kicsit talán téli álmot alszik a Szennai Skanzen, bár gyönyörű, tehát fényképezni érdemes most is elmenni, vagy akár a református istentiszteletre beülni, egy kicsit áthangolni a zaklatott lelkünket, egy kis nyugalmat lelni. Mikortól várják igazából a nagy közönséget, a turistákat?
Ugye valóban ugye téli időjárás miatt általában zárva tartunk télidőbe. Terveink szerint március első hétvégén várjuk nyitott kapukkal a látogatókat, és az első nagyobb rendezvénysorozatunk az a március 15-e ünnepséghez fog kötődni. Ott a hosszú hétvégén már nyitunk, és minden nap valami kis a forradalomhoz, illetve szabadságharchoz kötődő néprajzi témát fogunk feldolgozni.
Látogassanak el tehát a Szennai Skanzenbe is, hogyha itt Kaposváron vagy ha a környéken barangolnak, és a folytatásban még mindig néprajz, népi kultúra Domokos Istvánnal.
Köszönjük szépen a szót, maradunk továbbra is a Ripőrónai Múzeumban, és beszélgetünk a következőkben Borzavári Balázzsal, múzeumpedagógussal, egy kicsit a kultúráról, a helyi kultúráról, a népi kultúráról ejtünk szót, mert hogy az is gazdag és színes itt a Ripőrónai Múzeum jóvoltából, és hogyha egy picit belépünk ebbe a múzeumba, és egy múzeumpedagógus szemmel próbáljuk közvetíteni a hallgatóknak, akkor mi mindent kínálnak mindazoknak, akik idejönnek, és mondjuk szeretnének mindenben részt venni?
Hát elsősorban kettő darab néprajzi kiállítással várjuk az ide látogatókat. Ebből is a néprajzi látványtárunkat szeretném kiemelni, hiszen itt több mint 3000 fafaragást és textil munkát tekinthet meg a látogatók, és mindez 200 településről, Somogy 200 településéről 100 év kutató munkájával gyűjt össze ez a gyűjtemény.
Ha most végignézzünk ezen a gyűjteményen, akkor nagyon is mondhatjuk, hogy hát egy nagyon gazdag népi kultúrát sikerült itt előhozni, bemutatni, a ide látogatóknak feltárni.
Természetesen, tehát ezen, hogyha végighaladnak a látogatók, akkor Somogynak a népművészetét egészen 100 évre, sőt még tovább visszamenőleg megismerhetik.
Mutatni egy igazi látványtár, mert hát maga ez a látványtár.
Így van, gyönyörű szépen helyezkednek el ezek a tárgyak, és ez ugye azért jó, mert rengeteg tárgyat tekinthetnek meg a látogatók.
Azért érdekes, hogyha valakit ugye nézelődik, akkor tulajdonképpen hát tanul, sokat tanul a múltról, egy kis történelem, néprajzi történelmet tanulhat, tehát ilyen betyáros dolgokkal is találkozhat, mert hát erről is szó van itt.
Így van, nagyon-nagyon fontos a tudás átadás, így van több múzeumpedagógiai foglalkozásunk gyerekek számára. Ilyen többek között egy betyáros foglalkozás, ahol a pásztorok és a betyárok mindennapjaival ismerkedhetnek meg, illetve az állattartással is valamilyen szinten a gyerekek. Mindig kapcsolódik valamilyen a foglalkozás végén egy kis játék. Tehát például itt a betyáros foglalkozás, ez egy pisztolytöltő verseny. Rendesen pisztolyokkal és tehát korabeli pisztolyokkal ismerkedhetnek meg, természetesen csak játékszerűen.
Az úgy megfogalmazódik bennem, hogy milyen széles a kínálat, ugye a Ripőrónai Múzeumban jön az ember, és akkor tulajdonképpen nem csak a festészetével, a művészetével, Ripőrónaival találkozhat, hanem az élet más dolgával is, ami Kaposvárra, népi kultúrára jellemző. És ugye mondta, hogy betyárkodnak, az nem betyárkodás egy kicsit, hogy szafari kiállításban és gondolkodnak?
Hát igen. Most volt ugye a vadászati világkiállítás, ehhez kapcsolódóan megnyílt nálunk egy vadászati kiállítás, és most márciusban ugyanitt meg fog nyílni egy szafari kiállítás, ami egyedi, mert már nagyon régen szerettük volna ezt a fajta gyűjteményt megmutatni a közönségnek, viszont most lett olyan nagyságú két ajándékozás kapcsán, hogy egy nagyon-nagyon izgalmas kiállítást tudtak a kollégák összerakni, rendezni, és ez várhatóan márciusban fog megnyílni, tehát itt Kaposváron a vadászati kiállításban.
Azért ugye helye van itt mindennek, mert hát a Somogyi erdők, ha többes számban fogalmazok, akkor tulajdonképpen ez ki is követeli magának.
Hogyne, hiszen például a Fekete István Látogató Központ is mint egység hozzánk tartozik, és ugye a néprajzi kiállításon kívül is van egy természeti kiállításunk, régészeti kiállításunk fönt ugye a villa is, tehát igazából én azt mondom, hogy talán nem is elég egy nap annak a látogatónak, aki ellátogat hozzánk, hogy csak a mi egységeinken és a kiállításainkon végigmenjen, és megismerkedhessen a Somogy és a Zselisznek a kultúrájával, tájaival.
Azért ez is egy mókás, illetve hát a gyerekek számára minden esetre érdekes, hogy hát a disznóvágáshoz kapcsolódó népi kultúráról is ugye abból is tanulhatnak, mégpedig olyan formában, hogy úgy történik mindez, hogy van is, meg nincs is.
Így van, tehát nem igazi disznóvágásról beszélünk, hanem egy disznó disznóvágáson vezetjük végig a gyerekeket, a nyásdugástól kezdve, a reggeli kezdésen keresztül megismerkedhetnek a tárgyakkal, mert hát sajnos azt kell, hogy elmondjam, hogy a mai gyerekeknek majdnem a 90%-a nemhogy disznóvágáson, de élőben még disznót sem látott, házi disznót.
És hogyha bejönnek a fiatalok, akkor mit lát, hogy egyébként nem csak a disznóvágás folyamatára, hanem hogy mindenre rácsodálkoznak az állatvilágból, amit kapnak, tehát milyen hatás érjön? Tehát itt találkoznak először a gyerekek ilyennel, tehát azért azt gondolom, sokat tud nyújtani ez a múzeum a fiataloknak.
Így van. Nagyon-nagyon-nagyon fontos az, hogy rácsodálkoznak a gyerekek, és nekünk azért nagyon hálás a múzeumpedagógia, mert mindig van valami gyakorlati része, és ezt nagyon-nagyon élvezik.
Nagyon szépen köszönöm, mi is élveztük a beszélgetést, jöjjenek erre, és keressék fel ezt a lehetőséget Borzavári Balázzsal, a Ripőrónai Múzeum múzeumpedagógusával beszélgettünk. Köszönjük!
Helyi érték az országjáró szombat délelőttbe.
Ma egy földrajzi nevet keresünk. Kaposvártól északra található Magyarország egyik leghosszabb mesterséges tava, a kaposváriak kedvelt pihenőhelye. Mi a neve? 0639660 az SMS számunk. Tizenegy van. Hegedű, brácsa, bőgő és citera. Ismerkedés a népi hangszerekkel a Magyar Kultúra napján. Már is bekukkantunk a kaposvári Agóra népzenei műhely most zajló foglalkozásaiba. Majd békalencse, vízipásztor és fakopáncs. Ismerkedés a Deseda élővilágával a Fekete István látogatóközpontban. Szóval folytatjuk a vidék felfedezését, ezt a téli barangolást. De előbb krónika a budapesti stúdióban Szlotta Judit.
Ma van a Magyar Kultúra napja. Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a himnusz kéziratát. Országszerte programokkal emlékeznek meg az évfordulóról, díjakkal ismerik el a kulturális élet szereplőit. Szintén a Magyar Kultúra napja alkalmából nyitják meg a Magyar Zeneházát, az Operaház pedig több mint 5 órás magyar dalmaratont rendez. A koncerteket délután 1 órától az Opera Facebook oldalán is közvetítik. Letartóztatták azt a moldovai embercsempészt, aki hétfőn rálőtt az osztrák határőrökre a szentpéterfai osztrák-magyar határátkelőnél. A férfi társával 12 afgán bevándorlót próbált meg nyugatra vinni. Itthon embercsempészéssel gyanúsítják, Ausztriában pedig hivatalos személy elleni erőszak miatt indult ellene büntető eljárás. Összeütközött éjjel 2 metrószerelvény Kőbánya-Kispestnél. A baleset a 3-as vonal úgynevezett kihúzó szakaszán történt, senki nem sérült meg. Egyelőre még nem tudni, mekkora az anyagi kár. A körülményeket a rendőrség, a közlekedésbiztonsági szervezet és a BKV vizsgálja. A Dunántúlon és a főváros környékén helyenként havasak, hókásásak, latyakosak az utak, sok a baleset. Veszprém megyében ugyanakkor feloldották a súlykorlátozást. A 82-es főút Bakonyon átvezető szakaszán már közlekedhetnek 7,5 tonnánál súlyosabb tehergépjárművek. A Dunántúl nagy részén, valamint Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megyében havazik. A szél sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Nyugaton csak délután szakadozik fel a felhőzet, az ország északkeleti harmadában viszont süt a nap. A hőmérséklet általában -1 és +5 fok között alakul. A híradást Berente Marian készítette.
Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
A Somogy zenekar játszott itt nekünk élőben, és itt van velem Kusi Gyula népzenész, népi hangszerkészítő is, a zenekar vezetője. Üdvözlöm!
Üdvözlöm én is a rádióhallgatókat, mindenkinek szép napot kívánok!
A Magyar Kultúra napján itt vagyunk egy művelődési házban, és itt is egy szakkörnek a tagjait láthatjuk zenélni, hallhatjuk őket zenélni. Fiatalok, idősebbek egyaránt. Mióta zenélnek így együtt a Somogyi Zenekarral?
Hát ez a szakkör, ez tavaly nyár elején, tavasszal indult be, abból a célból, hogy a környékben népzenét tanulók együtt tudjanak muzsikálni. Tehát itt szólt hegedű, brácsa, bőgő, mellett a citera is. Hát a citera az mindig egy önálló, életet élő, szóló hangszer volt, így ki tudják ők is próbálni azt, hogy milyen zenekarban játszani, meg a többi vonósnak is ez egy ragyogó alkalom, hogy együtt tudnak muzsikálni.
És jól látható a fiatalok érdeklődése, hiszen rengeteg fiatalt látok itt, főleg citerázókat. Ön is készít esetleg citerát?
Hát igen, én is. Tehát nekem ez a... Hát én olyan szerencsés ember vagyok, hogy a hobbimból élek meg. Tehát nekem a citera készítés, a citera múltjának kutatása, a játékkutatása, meg a tanítása a fő profilom.
Ön kitől tanulta? Hiszen itt láthatunk, ha jól látom, apát és fiát is a zenekarban játszani.
Hát nem apa-fia, de szomszédok. Szomszédok. Hát én még a idős mesterektől tanultam. Nekem nem volt még olyan szerencsém, hogy zeneiskolába tanuljak, de lehet, hogy jobb is, hogy ezektől az idős mesterektől tudtam személyesen átmenteni a tudásomat, akik most már kihaltak. Tehát gyakorlatilag ilyen népzene oktatás az éppen 30 éve létezik a Nyíregyházi Főiskolán. Most lesz egy ilyen találkozónk február 18-án. Előtte ez a mindennapi élethez tartozott.
És hát most is az önök mindennapjait átszövi. A fiatalok érdeklődnek, ahogy látszik. Miben fejleszti ez őket?
Hát a zenetanulás ez rengeteg szempontból előnyös. Tehát főleg a fiataloknál is egyáltalán az életre való nevelés, a színpadi viselkedést megtanulják. A színpadi viselkedésen keresztül akár a munkahelyi beilleszkedés, akár egy beszélgetés, egy munkahelyi beszélgetésnek a vagy elhelyezkedési probléma megoldásában ez nagyon előnyös.
Helyi dalokat is játszanak? A területre jellemző dalokat?
Hát most éppen ezek szólnak. Tehát...
Mit hallhatunk most?
Hát most a Zsubri Pajtás nevű csárdás szól a zenekarban. Először pedig aktuálisan a télen nagyon hideg van, nyáron nagyon meleg van. Indítottuk ezt a műsort.
Hol találkozhatunk önökkel idén? Milyen fellépéseik lesznek?
Hát, hogy még mik lesznek, az a járvány helyzettől függ. Általában táncházakban szoktunk muzsikálni, különféle rendezvényeken, de most az adventi időszakban a Kossuth téren itt Kaposváron hallhattak bennünket, illetve a Somogy Tánc Együttes önálló estjén is egy számmal kedveskedtünk a közönségnek.
Köszönöm szépen, Husi Gyulát hallották, népzenész, népi hangszerkészítőt, a háttérben pedig a Somogy Zenekar zenélt.
Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Télen nagyon hideg van, nyáron nagyon meleg van, lehet, hogy tél van, meg az is lehet, hogy esik a hó, de hogyha jól felöltözünk, akkor ilyenkor igazán szép az erdőt járni. Én azt hiszem, hogy ezt meg tudja erősíteni Jacó Győző, a Meteor Túra Egyesület elnöke, amely egyesület idén 40 éves, hát akkor sok téli túra is lehetett már a kínálatban, igaz?
Hogyne, hát akkor rögtön azzal kezdem, hogy február 5-én fogjuk megrendezni a 20. úgynevezett hétdom túrát, ami azt jelenti, hogy kimegyünk tömegközlekedéssel Kaposvár keleti végére, és onnan elindulunk, és Kaposvár délről határoló hét dombot végigjárjuk. Ez egy olyan 14-15 kilométeres túra. Idén, aki részt vesz, az fog kapni egy kitűzőt is, ami rajta lesz, hogy ez a 20. jubileumi hét domb túra.
Na de ha most mi elindulunk, túrabakancsot húzunk a napsütésbe, mert kezd kisütni a nap, miközben szállingózik a hó, tehát gyönyörű, gyönyörű Kaposvár belváros, és azt gondolom az erdő talán még szebb lehet, akkor merre vinne minket? Milyen téli túraútvonalat ajánl?
Hát én először szívem csücske a fekete harkálytanősvény Töröcskén, oda autóbusszal, személygépkocsival ki lehet menni, és onnan indul ez a fekete harkálytanősvény, 4 kilométer hosszú, gyönyörű, erdő, domb, patak, tehát ami csak szépség van, ott azt mind meg lehet találni. De ugyanakkor merem ajánlani kimenni a Gyertya Jánoshoz, vagy kimenni a Tokaji parkerdőhöz, vagy kimenni a Desedára, a Gombás parkerdőbe. Tehát van annyi látnivaló Kaposvár környékén, hogy csak válogatni kell menni.
Nagyon szerencsés Kaposvár ebből a szempontból is, hiszen az erdők karnyújtásnyira vannak. Tehát nem kell túl sokat utazni ahhoz, hogy tényleg egy ilyen érintetlen mesevilágba csöppenhessünk.
Igen, és hát lehet, hogy ez most a reklámhelye lesz, de van egy olyan túránk, ami kivezet Simonfára, Simonfa Kaposvártól délre egy 10 kilométerre egy kis falu, ahol a turistaházunk található, amit most újítottunk fel két év óta, most fejeződött tavaly nyáron. A Téri Ödön turistaház fejlesztési program keretében kaptunk rá támogatást, és ezt ajánljuk a turistáknak. Egyébként ez a kulcsos ház, ez az országos kék túra bélyegző helye is. Tehát érinti az országos kék túra.
Ön Győző mióta kirándul? Mikor húzott először túra bakancsot?
Hát, ha jól emlékszem, akkor talán most már 20 éve. Úgyhogy rendszeresen megyünk, nordikozunk a feleségemmel.
Azért ilyen fit, olyan lendületesen érkezett, hogy egyszerűen ön után kellett szaladni, hogy álljon meg Győző, hát itt kell majd beszélgetni.
Hát próbálom tartani a színvonalat, úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek egyébként. Sok mozgás, futás, gyaloglás, levegőn lenni, és akkor minden rendben lesz.
Melyik a kedvenc helye? Mi az a nagyon szép emlék, az a kellemes pillanat, amit dédelget a szívében, hogyha becsukja a szemét, akkor mindig ez a kép úszik be, ez a túra helyszín, ez a sziklaoran, vagy ez az erdő részlet, ami az ön szívében ott van.
Megmondom őszintén, azért az inkább Erdély. Nem Magyarország. Mondjuk ott értek kellemetlen meglepetések is, baleset, de hát Erdély az gyönyörű.
És hogyha itt Kaposvár környékén kell valakinek egy olyan helyszínt mondani, ami rabul ejti a szívét?
Hát a Gombás parkerdőbe kimenni, és a Gombás parkerdő mellett, vagy vele szemben van az Arborétum, biztos erről is lesz szó, vagy ha nem, akkor én most megemlítem, az Arborétum, ahol szintén lehet egy olyan jó órás túrát csinálni, gyönyörűen gondozott, tehát a nevében benne van arborétum, növények, fák, fenyvesek, úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom, egyszer meg kell nézni, ha eljön Kaposvárra.
40 éves a Meteor Túra Egyesület, hát ez idő alatt biztos, hogy nagyon sok túrát szerveztek már. Mennyire élénk az érdeklődés manapság a fiatalok vagy a családosok körében a kirándulások a túra szempontjából? Hiszen az elmúlt években azért nagyon sokat beszéltünk arról, hogy az aktív turizmusnak az egyik legegyszerűbb, legolcsóbb és mindenki által elérhető módja a kirándulás, a séta a természetben.
Hát megmondom őszintén, az a gondunk, hogy inkább az idősebb korosztály az, aki bekapcsolódik a programjainkba, fiatalok kevésbé, de hát ez valószínű összefügg azzal, hogy mi idősebbek jobban ráérünk. Akkor itt jegyzek meg megint egy témát. Minden évben megrendezzük az úgynevezett gyalogolj az egészségedért programot. Ez azt jelenti, hogy egész év folyamán 16 alkalommal szombatonként elindulunk vagy Kaposvár környékén, vagy tömegközlekedéssel Mecsekbe, Balatonfelvidékre, vagy Dél-Balatonra, és ezeken a túrákon általában 20-30 ember részt vesz, nem csak az Egyesület tagjai, hanem ez nyitott mindenkinek, a kaposváriaknak is.
Akkor keressék a Meteor Túra Egyesület honlapját és az időpontokat, hogy mikor lehet kirándulni menni. Jacó Győző, az Egyesület elnöke volt a vendégünk, és a folytatásban még mindig kirándulás, most a Deseda kincsei jönnek Domokos Istvánnal.
És azon belül is a Fekete István látogató központba érkezünk itt virtuálisan. Nemesné Sovány Krisztina, a kiállítóhely egyik koordinátora. Elég különös hely egyébként, egy nagy tölgyfa fogad bennünket, és nézek fölfele, hát nem tudom, 10 méternél is több a magassága?
Hát, talán annyi azért nincsen, de tényleg nem egy klasszikus múzeum vagyunk, az biztos egy igazán különleges hely, ami látogató központ.
Mit célt szolgál ez a tölgyfa?
Hát, hogy megismerhessék a látogatóink a Desoda élővilágát, de nem csak ilyen hagyományos múzeumi keretek között, mint preparátumok által, hanem ilyen nagyon látványos elemeink is vannak, ami tényleg ilyen izgalmassá teszi a megismerést, és az emberek talán el is indulnak ennek okán.
És itt a tölgyfa törzsénél lent, itt ez a kuckó, ez mi célt szolgál?
Rókajuk, még rókajukba is bemászhatnak az igazán vállalkozók.
Ez egy erdőben az is van, ugye a Somogyi erdőben is előfordul, sőt.
Hogyne, hogyne.
És akkor tulajdonképpen a különböző szinteket ismerhetjük, meg így fölmegyünk emeletről emeletre, és akkor a tölgyfának az élővilágát csodálhatjuk meg?
Így van, így van. A tölgyfa körül igazából három fő életközösség az, amiben van rendezve, meg lehet ismerni az erdők élővilágát, a mezőkét, és még a nádasok, zsombékosok élővilága is megelevenedik egy kicsit. Ugye a földszinten a zavar szintet, cserje szintet lehet megismerni, és a galéria szinten pedig a lombkorona élővilágába is be lehet tekinteni.
Szóval nem egy mindennapos látogató központról van szó, már ezért sem, de azért sok-sok minden ide érdemes kilátogatni. Talán most zárva vannak még, vagy nem lehet jönni most itt, majd napon is? A legcsodálatosabb, hullik a hó.
Így van, így van. Nálunk mindig zajlik az élet, és mindig történik valami. Igaz, hogy hétfőnként zárva vagyunk, de a hét többi napján most is várjuk a látogatókat 10 órától délután 4 óráig. És igazán érdemes kijönni, minden nap más arcát mutatja a Deseda. Most éppen be van havazva, a vízimadarak ott zsonganak a látogatók.
Tegnap teljesen más volt, ugye?
Teljesen más volt. Tegnap kicsit volt havas, meg szikrázó napsütés volt. Most viszont egy teljesen...
Most ha elindulunk szépen, mondjuk a hó az ropog a talpunk alatt, a friss hó, nem menekülnek el az állatok, a madárvilág?
Hozzászoktak azért az ember.
Látogató barát.
Így van, így van. Viszont ha meg messzire repülnének, akkor van egy panoráma távcsövünk, azzal utánuk lehet nézni jó messzire.
Maga ez az egész millió, ez a környezet, hát ez festői mondhatnám, lehet, hogy Ripülóna is szerette ezt a részt.
Elképzelhető, nincs tudomásom róla, hogy járta erre, vagy valami kötődése lenne hozzá, de biztos.
Minden esetre nekünk az biztos, hogy festői.
Az biztos.
És hogyha tovább megyünk, szóval itt a mi mindent kínálnak, tehát ugye turistaként ide érkezhetek, akár kerékpárral, vagy bakancsos formában is, állnak a rendelkezésre.
Így van. Lehet sétahajókázni nálunk, csónakot bérelni, kerékpárt is lehet bérelni, aki mondjuk szeretné körbe tekerni a Desedát. Azt is megteheti, 14 km hosszú kerékpárút visz körbe a Deseda körül is. És nagyon szeretik a látogatóink, már az ország minden tájáról érkeztek, hogy körbejárják.
És egyébként önnek, mint fiatal, hát itt dolgozónak a Fekete István látogató központban, gondolom, hát maga ez a munka, ez egy álom munkahely.
Igen, igen, mondhatjuk így. Nagyon szeretünk mindegy, nem csak én, hanem a kollégáim is nagyon szeretik. Hát ez csodálatos környezet, ebben öröm dolgozni.
És mit lát egyébként, hogy ebben az évszakban, itt a téli hűvösebb évszakokban, vagy évszakban is jönnek az emberek?
Hát nem olyan nagy számban, mint mondjuk nyáron, de azért ilyenkor is egy-két látogató azért akad. Nagyon sokan sétálnak, tehát nem biztos, hogy mindenki bejön hozzánk a múzeumba, de nagyon sokan sétálnak.
Ez egy igazi feltöltődés egyébként, ez az egész millió, maga ez a természet, meg hát az a...
Nincs messze a várostól igazából, tehát tényleg egy pár perc is ott vagyunk az élő természetben.
És hogyha valaki idejön, akkor van egyfajta szervezett túra, vagy mindenkit megy, amerre akar, mi a... lehetőség.
Hogy mit szeretnének. Magában a múzeumban is vannak úgy szakmai tárlatvezetések, azt is lehet kérni, vannak múzeumpedagógiai foglalkozások, meg tervezzük, hogy idén szakvezetéses túrákat is szeretnénk így bevezetni újdonságként, hogy mégiscsak más egy szakvezetéssel körbejárni a tavat, mint mondjuk csak úgy magunkban.
És ilyen fiatalos lendület fogadja az odalátogatókat, itt azért ott dolgozók?
És igen, igen, nálunk az egy jellemző, hogy azért zajlik az élet, főleg a nyári időszakban.
És mi az, amit most ilyenkor tenni kell az állatvilágról, hogyan tudnak gondoskodni, vagy hogyan kell gondoskodni?
Gondoskodni, azért a természet gondoskodik róluk, úgyhogy pont ez a Desedának is a különlegessége, hogy azért nem mindig, tehát nem szokott teljesen befagyni, meg csak néhány napra, és azért nagyon sok állat ide gyűlik ilyenkor téli időszakban, és itt vészelik át a telet. Ugye a környező halastavakat ilyenkor leeresztik, vagy mondjuk befagynak a kisebb vizek. És itt ezen a nagy vízen, ezen nagyon jól érzik magukat.
Hát köszönjük szépen, mi is jól érezzük magunkat, mert hát szóval tényleg azért nagyon szép itt az adottság, meg a lehetőség. Nemesné Sovány Krisztina volt a vendégünk, a Fekete István Látogató Központ kiállítóhely koordinátora.
Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Folytatjuk a barangolást, bár most az idő egy kicsit talán a kerékpározásnak nem kedvez, de hamarosan itt a tavasz, és akkor ismét a drótszamára ülhetünk. Detrich István, a Meteor Kerékpáros Túra Egyesület szakág vezetője számtalan ötlettel érkezett már is, hiszen azt mondja, hogy nehéz ez a vidék, nem könnyű, de érdemes megküzdeni érte. Miért mondja ezt?
Nem csak a hó zavar bennünket, hanem rengeteg dimdomb is, ami nagyon szép, csak hát kerékpárosok nem szeretik. De összegyűjtöttem így gondolatban néhány túraötletet, ami egészen kezdő kerékpárosoknak is megfelelő, mondjuk egy 5-10 kilométeren belül 5 városi parkot, 4 halastavat, 3 parkerdőt, 4 tanösvényt, ráadásul a Riprónai emlékházat találja a kerékpáros, anélkül, hogy gyakorlatilag a városból ki kellene menni.
Tehát itt kulturális élmény, természeti élmény, gyakorlatilag mint egy kis kincses dobozba, kincses ládába, egyszerre itt van Kaposváron.
Ez igaz. Ezért aztán nem is tudom megállni, hogyha egy túrát elindítok, akkor mindig körülnézünk az indító helyen. Hát most nem tudom, hogy elmondhatnám-e valami gyönyörűséges szép utcába vagyunk. Ha innen indítanék, akkor szecessziós házakat látnék. Balra-jobbra előre nézek, szökőkutat látok, szobrokat látok, 3 darab emléktáblát látok, és hát maga az utca neve, hát Noszlopi Gáspár, egy olyan regényes életrajz, hogyha ezt elmondhatnám, nagyon örülnék neki, de folytatnám inkább, jó?
Menjünk ki a természetbe, de ez azért érdekes, amit mond, mert ugye ön ötvözi, hogyha arra kérés igény van, akkor ötvözi a kulturális kerékpáros túrát a természetjárással. Merre vinne innen az utunk tovább?
Hát, hogyha egy kicsit nagyobbat mer valaki vállalni, akkor itt van Senna és Pacsa, nagyon szép helyek. Hát, domb van persze, de se Dakör egy olyan 25-30 kilométer, mindent megtalál egy turista, amit szeretne, mert nagyon jó föl van szerelve. Az előbb félfüle hallottam a Fekete Harkály tanösvényt, hát Teröcske itt van néhány kilométer, és nagyon szép. A Kassai völgy minden hónap első szombatján bemutatót, lovasíjat bemutatót tartanak, és könnyen elérhető kerékpárral. Az én kedvenc túra útvonalam viszont a Zselici kör, amelyik egy olyan 50 kilométeres, meglehetősen nehéz túra, persze nem egy túra, hiszen hogyha ide jön valaki 3-4-5 napra, a Zselicbe folyamatosan talál programokat, és az erdőben nagyon jól karbatartott erdészeti utak vannak, szilárd burkolattal jön, megy a turista, csak el ne tévedje, mert nagy kanyarok és sok elágazás van. Nem baj, hogyha szakember tanácsát kéri.
Ezt azért a Meteor Túra Egyesülettől is megteheti, ezt a szakvezetőt, és kérését, vagy információadást. Nagyon sok minden fönn van már az interneten is, tehát abban is tudnak segíteni, hogy letölthető térképek vannak. Na de egy kicsit a túra útvonalaktól a lelki túra tartalom felé is kalandozunk el, hiszen István ön egy zászlóval érkezett rajta, hogy Kaposvár. Ez minden túrán ott van önnel?
Hát a hosszabb túrákon, és főleg ha külföldre szakadunk néha, akkor zászlót viszünk magunkkal. Ez a zászló, ez a virágos Kaposvárnak a jelképét ábrázolja. Itt pedig hát a Meteornak a hivatalos jelvénye van egy kis zászlócskán. De ritkán jutunk külföldre, és egyre ritkában. Hát. De van itt a Zselicben elég látnivaló, nincs probléma. És hogyha még időm volna, akkor hadd mondjam, hogy én próbáltam kezdeni olyasmit, hogy kerékpáros túra séták a Kaposvár belsejében nem nagyon volt népszerű. Kénytelen voltam leszállni a kerékpárról, tehát városnézéseket tartok kaposváriaknak.
Na de hogyha meghozza a tavasz a kerékpáros kedvet, akkor lehet, hogy újra lehet ötvözni majd a kerékpáros kirándulást a természetjárással. Kaposvár erre is remek lehetőség. Az előzőekben Detrich István kerékpáros szakág vezetőt hallották. Jöjjenek tavasztól, kerékpározzanak Kaposváron is.
Országjáró.
És a folytatásban még mindig járjuk egy kicsit a környék erdejeit Domokos István segítségével.
Az előzőekben itt túrabakancsról beszéltünk, meg kerékpárról. Én azt gondolnám, hogy szánkóval sokkal jobb lenne most közlekedni itt a Zselici erdőben, a Csillagparkban. Kérdezem ezt Kovásné Kézitától, a Sefok ZRT kommunikációs munkatársától, hogy ugye nem valóban jobb lenne szánkóval menni most?
Természetesen valóban jobb lenne, de azért óvaintjük mindenek előtt az arra járókat, mármint a Zselic felé járókat, hiszen ott az utak azért eléggé keskenyek, és azért szeretném felhívni a figyelmet, mielőtt még bármiféle túrára adják a fejüket, hogy azért óvatosan az
a... Vannak így egyébként bátrak, hogyha lehullik a hó, akkor előkerül a szánkó?
Abszolút. Egy korábbi beszélgetésben ugye arról volt szó, hogy ilyenkor kevesebb a túrázó. Nos, a Zselicben ilyenkor jóval több.
Ezért szép Kaposvár és környéke, ugye, mikor minden arcához oda lehet kapcsolódni valamilyen formában.
Így van, hiszen Kaposvár, illetve környéke erdőben gazdag, és ebből kifolyólag rengeteg olyan túra célpont van, akár kívül, akár belül, tehát nem csak Bakancsal vagy Nagykabátban lehet arra kirándulni, hiszen azért van nekünk például egy Zselici csillagparkunk a csillagvizsgálóval, ahova be lehet nyugodtan menni, nem melegedni természetesen, hanem planetáriumi előadások, meteorit kiállítás, ott is vannak erdőpedagógiai foglalkozások, de hogyha valaki az erdőben akar kirándulni, akkor ott van a csillagvizsgálóval szemben 25 méter magas kilátó, ez Magyarország legmagasabb fa szerkezetű kilátója, ahonnét jó időben, nem ilyenkor természetesen, de azért el lehet látni akár a Balatonig, Pécsig, a Mecsekig, illetve a horvátországi Papuk hegységig is.
Ez a csillagvizsgáló azért is ugye érdekes, mert az ember, ahogy közeledik a csillagvizsgálóhoz, itt az erdő, ez a fás rész, hogy ráhangolja magát a természetre.
Abszolút mértékben, és ezért tudom ajánlani.
Nem a villamosról leszáll valaki, és akkor bemegy egy planetáriumba.
Így van, ezért tudom ajánlani, hogy az odavezető út például Európai Pihenőhely nem messze a csillagvizsgálótól, ahol lehet kirándulni, illetve van egy tájházunk is például, tehát ez mindenképpen egy nagyon jó kis kikapcsolódás, akár túrára, akár benti foglalkozásokra.
Ez az erdőkháza, amiről beszél?
Nem, ez a Zselici Csillagpark, ott kint a Zselicben, ami azt gondolom, hogy ha nem is Kaposvárhoz tartozik, de mondhatom nyugodtan turisztikailag, hogy Kaposvár agglomerációja. Az erdőkháza az itt van Kaposváron, erdőkháza látogatóközpont. Ez inkább ráhangolódás az erdőre. Ezt inkább óvodás, iskolás csoportoknak, családoknak, fiatal családoknak, iskolásoknak szoktuk ajánlani, hiszen ez egy pici bevezető az erdőbe. Ott bemehetnek a látogatók, megfoghatnak mindent, minden az erdővel kapcsolatos interaktív játékok vannak, foglalkozások vannak ott is, tehát ez van itt Kaposvár belváros.
És hogyha egy kicsit az erdőről beszélünk, milyen fa virágcserje az, ami elénk tárul ebbe az egész erdőségben?
Nos, a Zselic a bükkösökről, ezüst hársasokról híres, tehát ezek a fák azok, amelyek jelentősen nagy százalékban vannak most, illetve általában a Zselicben, illetve a környéken, de természetesen azért többféle faj is.
Hol kezdjük egyébként a túránkat? Mondjuk ezen a napon hallgat bennünket, valaki hallgatnak, családok, hova menjenek?
Én azt gondolom, hogy a Zselicbe bátran ajánlom, hogy menjenek.
GPS-be mit írjanak be?
Zselici Csillagpark is bent van, a Zselici kilátó is bent van a GPS-ben. Hogyha mennek Pécs felé, a Szigetvári út felé, 67-es úton, akkor arra bátran tudnak menni, és ott le kell hajtani. Bőszínfa előtt, Simonfa és Bőszínfa között.
Nagyon szépen köszönjük, ez egy havas hívószó volt, de meleg szívvel, mégpedig Kovásné Kizitától, a Sefag ZRT kommunikációs munkatársától köszönjük.
Magyar Kultúra Napja a Kossuth Rádióban. Cserhalmi Zsuzsa tanár. Az oktatás, mint a kultúra része.
A tanári szerepjátszás és a tanári szerepbetöltés különbsége, ami a legdöntőbb kérdés abban, hogy milyen a tanári viselkedés. Ugye a szerepjátszás az olyan figyelemfelhívó gesztusokban érhető tetten, hogy figyeljetek egy kicsit. Most nagyon fontos, amit mondani akarok. És közben ugye megy a harc, hogy tényleg figyeljenek rá, hogy csönd legyen, és a többi, és a többi. Most a szerepbetöltés, hát ezzel egyrészt ugye belülről kellene azonosulni, és akkor ez vagy sikerül az ember, embernek, vagy nem. Amíg fiatal, addig a lendület azért az viszi magával, tehát az érdekes tud lenni, hogy egy fiatal tanár pár év különbséggel hogyan reagál kamaszkori gesztusokra, és ez alatt kellene megtanulni a szakmát. Nem csak a saját tantárgyam része a kultúrának, hanem valamennyi tantárgy, valamint mindaz része a kultúrának, amivel az aktuális tanítvány éppen foglalkozik. Most például a TikTok része a kultúrának, amivel a szerepbetöltő tanár, például kultúra közvetítő tanár nem nagyon tud azonosulni, részben mert nem ismeri, részben mert adott esetben értéktelennek tartja. Én valahogy úgy képzelem, hogy azokat a kérdéseket kell megtalálni, amelyekre ez a kultúra valamilyen választ ad a gyerekeknek. Elnyerni ahhoz a bizalmukat, hogy megtudhassam, miben segít nekik ez a kultúra, hogy értik-e annak a szimbolikáját, hogy néha érdemes felemelni a fejünket, és fölfelé nézni. Például egy utcanévtáblára. Tudom-e, kiről nevezték el ezt az utcát? Ez az én utcám. Meglátom-e, hogy éppen leszállni készül egy repülőgép, vagy éppen most száll föl? Azért a tanárnak a szakmát kell először is tudnia. De ha tradicionálisan ebben benne van az irodalomtörténet, akkor az irodalomtörténetet is. Ha csak a hermeneutika van benne, ez is egy lehetséges út. De azért azt, hogy milyen elméleti kérdésfelvetések vannak, ezeket egyrészt tudnia kellene, másrészt olvasottnak kellene lennie egy irodalomtanárnak, nagyfokú nyelvészeti tudatossággal. Azt azért én folyamatosan érzékelem, hogy irodalmárok azt mondják, hogy hát ők elsődlegesen irodalmárok. Nekem nagyon gyanús, hiszen az irodalom nyelvből van. Nem eszmékből, nem ideológiákból, nem tudom miből, nyelvből.
Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
Pontosan 11 óra van. Jó napot kívánok, Cifra Szilvia vagyok. A Magyar Kultúra Napján, a himnusz születésnapján Ripőrónai szülővárosába, Kaposvárra hívjuk ma önöket az országjáróban egészen fél hatig. Hamarosan érkeznek a jövő színész tehetségei a kaposvári keltetőből. Beszélünk a Csiki Gergely Színházban most futó sikerdarabokról, a Csárdás királynőről és a Madagaszkár zenés kalantúráról, de világjáró marionettek is érkeznek a Báb színtérből. Szóval minden, ami érdekesség, minden, ami kultúra itt Kaposváron és az országjáróban. Barangoljanak velünk, előbb azonban krónika, a budapesti stúdióban Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Ma van a Magyar Kultúra Napja. Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a himnusz kéziratát. Országszerte programokkal emlékeznek meg az évfordulóról, díjakkal ismerik el a kulturális élet szereplőit. A Magyar Kultúra Napja alkalmából nyitják meg hamarosan a Magyar Zeneházát is, az Operaház pedig több mint 5 órás magyar dalmaratont rendez. Az Emberi Erőforrások minisztere az ünnep alkalmából úgy fogalmazott, hogy a kiegyezés óta nem látott intézményfejlesztés zajlik a kultúrában. Kásler Miklós emlékeztetett arra, hogy Európában GDP arányosan a magyar kormány fordította a legtöbb pénzt a kultúra támogatására az elmúlt 4 évben. A miniszter hozzátette, hogy idén a tavalyi kétszeresére 2 milliárd forintra nő az előadó művészek támogatása. Ma 18 óráig lehet kérni időpontfoglalás nélkül koronavírus elleni vakcinát a kórházi oltópontokon és a kijelölt szakrendelőkben. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy azok az oltatlanok, akik átestek a fertőzésen, a gyógyulás után azonnal megkaphatják a védőoltást. Ismét kijárási tilalmat vezetnek be Koszovóban a járvány megfékezésére. Este 10 órától reggel 5 óráig tilos lesz az utcára menni, a vendéglátóhelyek pedig 21 óráig tarthatnak nyitva. A Koszovóba érkezőknek 3 oltásról szóló igazolással, vagy 2 oltással és negatív PCR-teszttel kell rendelkezniük. A nyugat-balkáni országban legutóbb csak nem 3000 új fertőzést jegyeztek fel. Azonnali segítséget biztosít a Hungary Helps program Gánának. A magyar kormány 5 millió forint gyors segélyt juttat el a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel együttműködésben. Csütörtökön hatalmas robbanás rázta meg a nyugat-afrikai ország egyik bányászati régióját. Épületek százai dőltek össze, legkevesebb 17 ember meghalt. Szinte nincs ember Tongán, akit ne sújtanának az egy héttel ezelőtti vulkánkitörés hatásai. Ivóvízre és élelemre van a legnagyobb szükség a 105 ezer lakosú szigeten. Az első segélyszállítmányok csak csütörtökön jutottak el a térségbe, miután sikerült megtisztítani a repülőtér leszálló pályáját. A hajók közlekedését a Csendes-óceán felszínén lebegő vulkáni hamu akadályozza. Szakértők szerint a vulkán még hetekig aktív maradhat, és újabb hamutömeget lövelhet ki. Letartóztatták azt a moldovai embercsempészt, aki hétfőn rálőtt az osztrák határőrökre a Szentpéterfai osztrák-magyar határátkelőnél. A férfi társával 12 afgán bevándorlót próbált meg nyugatra vinni. Itthon embercsempészéssel gyanúsítják, Ausztriában pedig hivatalos személy elleni erőszak miatt indult ellene büntető eljárás. A Dunántúlon és a főváros térségében havasak, nedvesek, csúszósak az utak, rengeteg baleset volt a reggeli órákban, főként árokba csúszott kamionokat, autókat kellett menteni. Veszprém megyében ugyanakkor feloldották a súlykorlátozást, a 82-es főút Bakonyon átvezető szakaszán már közlekedhetnek a 7,5 tonnánál súlyosabb teherjárművek is. Budapesten a Ferihegyi repülőtérre vezető úton halálos baleset történt. Egy 23 éves férfi meghalt, 24 éves utasát pedig életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, miután autójukkal egy fának hajtottak. Összeütközött éjjel két metró szerelvény Kőbánya Kispestnél. A baleset a hármas vonal úgynevezett kihúzó szakaszán történt, senki nem sérült meg. Egyelőre még nem tudni, mekkora az anyagi kár. A körülményeket a rendőrség, a közlekedésbiztonsági szervezet és a BKV vizsgálja. A Dunántúl nagy részén, valamint Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megyében havazik, a Bakonyban riasztás érvényes a hófúvás miatt. Nyugaton csak délután szakadozik fel a felhőzet, az ország északkeleti harmadában viszont süt a nap. A szél sok felé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A hőmérséklet általában -1 és +5 fok között alakul, csak délnyugaton lehet pár fokkal enyhébb az idő. Késő estére -1, -8 fok közé hűl a levegő.
Műsor ajánlott.
Vasárnapi újság.
5 év börtön kaphat Kanadában az, aki bárkit el akar téríteni születési nemének megváltoztatásától. Nem csak a karácsonyt akarta eltörölni az irányelvek a befogadó kommunikációról című Európai Bizottsági iránymutatás. Egyebek mellett ezekkel a témákkal jelentkezünk vasárnap reggel, és azt is megkérdezzük, hogy valóban dohányreklám-e az ibafai papifapipa.
Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától a Kossuth Rádióban.
A Dal 2022. január 29-től a Dunán.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A Magyar Rádió gyermekkórusa felvételt hirdet énekelni szerető 6-13 év közötti gyermekek számára. Az érdeklődő szülők és gyermekek bemutató kórus próbákon ismerkedhetnek meg a karnagyokkal és a kórusban folyó műhely munkával. Február 2-án, szerdán reggel 9 órától a legkisebbeket, március 4-én, pénteken 15 órától a nagyobbakat várjuk a gyermekkórusnak otthont adó Marcibányi téri Kodályiskolában. További információk az iskola honlapján és a rádió Music.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
Az Országjáró ma Kaposvárról, Ripőrónai szülővárosából jelentkezik a Magyar Kultúra napján. Egészen fél hatig barangoljanak, kalandozzanak velünk. Volt már néprajz, népi építőművészet, a folytatásban pedig egy kis dráma, pedagógia és színház Domokos Istvánnal.
És a Magyar Kultúra Napján hova máshova mennénk, itt Kaposváron jártunkba, keltünk be, minthogy a Csiky Gergely Színházba, ahol egyébként nagyon érdekes dologra bukkantunk. Van egy Keltető nevű programuk, nagyon érdekes egyébként, egy színitanodai foglalkozásról van szó, és Váradi Szabolcs, aki mindezt igazgatja, a színitanodát, illetve hát a Keltető programot, aki egyébként a Madagaszkár című musicalnek a szövegfordításában is részt vett, közreműködött. Ez a darab egyébként most megy a Csiky Színházban itt Kaposváron. No, de menjünk vissza a Keltetőbe, és akkor kérdezem én Szabolcsot, hogy miféle dolgot keltetnek? Mit szeretnének életre hívni?
Hát magukat, a gyerekeket, tehát hogy a személyiségüket, hogy biztonságosan tudjanak rendelni az interneten és a személyes kapcsolatokban.
De hát ebben mi a színház?
De, hát az, hogy ki tudják magukat úgy fejezni lehetőleg, hogy minél kevesebb sérüléssel járjon és konfliktussal, illetve hát, hogy a konfliktusokat tudják kezelni.
És egy foglalkozás, most per pillanat nincs, de ha belecsöppennénk egy ilyen foglalkozásban, akkor mivel találnánk magunkat szembe?
Hát a színház eszközeivel próbáljuk meg rávenni őket, hogy bátrak legyenek. És éppen ezért olyan jeleneteket szoktunk csinálni alapvetően, ami gyakorlatilag ezt az utat segíti elő. Tehát kapnak általában mondjuk egy-két szót, és akkor abból kell jelenetet csinálniuk, általában improvizációval. És az az egész egy éveken keresztül épül, egy 3 éves rendszerben épül egymásra, és minden év végén a nyáron csinálunk egy hét alatt egy előadást, ami körülbelül összefoglalja ezt az egész évet. A tematikája mindig épül egyrészt egymásra, tehát fejlődik, tehát kezdtük a Pán Péterrel például, és volt, amikor a tavalyi évben csináltunk a klímakatasztrófát, dolgoztuk föl meg az online oktatást, meg egyáltalán a bezártságot, ezért is volt a zárka. A tavalyi év végén pedig csináltunk egy olyan előadást, ami gyakorlatilag az ő jelenlegi helyzetükről szól.
És például olyat, tehát mondja, hogy mit tudom, amin egy szóval el kell játszani valamit, tehát imitálás ez, vagy szavakkal kell megformázni.
Nem, hát amikor egy szó, akkor csak az egy szó hangozhat el, de sarkaljuk őket mindig arra, hogy ne pantomim legyen, hanem hogy olyan helyzeteket teremtsenek, amiben nem lehet megszólalni. Tehát amikor egyszerűen csak a testbeszéddel, a pillantással, a nézéssel, vagy bármi ilyennel fejezi ki magukat, ezzel természetesen vannak zenei és mozgás oktatásaink, ezzel próbáljuk meg őket arra is sarkalni, egyrészt, hogy fölismerjék a testbeszédet, a másiknak a testbeszédét, hogy legyen egy testtudat.
A társas kapcsolatnál is nagyon jó, ugye minden nap életben.
Hát hogyne, hát hány házasságot lehetne megmenteni, hogyha tudnánk az apró jelekből olvasni időben?
Hát a Keltetőbe kell kezdeni, ugye?
Igen, lehet jönni jelentkezni.
No, hát ugye itt most szavakban kell, hogy két ifjú úr is érkezett, Bukovics Nimród, és Bukovics, mond a neved?
Hunor.
Hunor. Nimród és Hunor. Milyen szép név. Szóval ti hogyan kerültetek a Keltetőbe?
Anyukánktól megtudtuk, hogy van egy ilyen, megkérdezte tőlünk, hogy szeretnénk-e jönni, és mi így gondolkoztunk rajta egy kicsit, és...
De bejöttetek, mit vártatok mindettől?
Igazából nem tudtuk, hogy pontosan miről szól, úgyhogy inkább csak mentünk az...
Mi jöttetek, most már tudjátok, miről szól. Miről szól?
Hát szerintem igazából, hogy úgymond felkészítsen minket valahogy az életre, hogy vannak olyan helyzetek, amikor lehet, hogy improvizálnunk kell valamit.
És akkor volt ilyen helyzet már például? Segített valamiben a Keltető mondjuk órán, mikor felelni kellett, előjött mindebből valami?
Hát nem igazán kellett így órán improvizálni.
Mert mindent otthon megtanultál, hát tudom én.
Hát, vagy inkább előre szóltam, hogy nem tanultam. Igen.
Na és akkor egyébként itt jó a közösségi élet?
Igen, szerintem, hogy nagyon jó.
Tehát akkor mondhatni, hogy nem bántátok meg, hogy itt vagytok.
Igen.
És mivé keltek majd? Lesz színész, valaki akar lenni közületek?
Hát én szeretnék. Én is szeretnék, vagyis hát, hogy elkezdeném.
És lehet ebből valami, kérdezem itt a tanárurat?
Hát alapvetően, mint mondtam, ez nem egy színházi nevelde természetesen.
Oda az első lépések.
De vannak alkalmas pillanatok, amikor, tehát például a színházban, hogyha valaki szeretne egy előadásába betenni egy gyermeket, akkor elsőre mindig nálunk keresgél.
És lehet jelentkezni még mindig önökhöz, vagy hogy megy, elkezdődik egy év?
Hát évközben semmiféleképpen nem, most egy ideig nem lehetett, mert végigcsináltuk az első csoportot, ők most az online miatt kaptak plusz egy évet, mert egyébként működtünk úgy is, de azért jöttek, és elindult egy újabb csoport, most egy ideig megint nem leszünk, talán egy évig biztosan nem lesz újra felvétel, mert szeretnénk, igazából azért, mert szeretnénk rájuk koncentrálni, tehát társaimmal, Fándli Csaba, Szántó Német Mónika, Kis Vera, Regős Ilona, aki a mozgást, és a György Horváth László pedig a zenében segít nekünk. Szóval így a társainkkal szeretnénk igazából rájuk koncentrálni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, beszéltünk mindenről, a keltető színi tanodáról. Most egy picit nézzünk be a profik világába.
Mégpedig Fehér Euridikével, a Csiky Gergely Színház igazgató helyettesével. Az országjáró hallgatói, állandó hallgatói tudják, hogy 2019-ben már bemutattuk a Csiky Gergely Színházat, amikor újra nyitott a kapuit, akkor Euridiké már háziasszonyként kalauzoltott minket. Hát eltelt néhány év, milyen volt az elmúlt időszak?
Hát igen, változatos volt az elmúlt időszak, sajátosságokkal tele. Tulajdonképpen ugye 2019. novemberében megnyitottunk, és egy hihetetlen siker vett körbe minket. Egy másfél hónap alatt 15 ezer látogatónk volt, aztán pedig hirtelen 2020-ban, márciusban be kellett zárnunk, ugyanis ugye a világjárvány közbeszólt az életünkben. Hát a karantén az nagyon nehéz időszak volt a színházak számára, és leginkább azért, mert ugye nem lehetett a klasszikus színjátszást folytatni, így tulajdonképpen online térbe kerültünk, és az online térben vettük, vagy tartottuk a nézőinkkel a kapcsolatot, ami egy sikeres időszak volt, így utólag visszanézve, vagy visszatekintve, hiszen nagyon-nagyon szeretetteljes, és nagyon őszinte pillanatok születtek online térben is, és hát azóta a mostani évadunk pedig már egy sokkal szabadabb, hagyományosabb hangulatban telt.
Hogyha az ember járkál Kaposváron, és gyönyörű nagy hópelyhek esnek közben, úgyhogy romantikus sétára akár most is induljanak el, akik hallják az országjárót, közben persze ne kapcsolják ki a Kossuth Rádiót. Szóval, hogy aki járkál itt Kaposvár utcáin, az lépten nyomon látja az önök plakátjait. Csárdás királynő, Madagaszkár, szóval sikerdarabok, és azt gondolom, hogy nagyon sok embert tudnak megszólítani.
Így van, és az őszi időszakban bemutattuk ugye a Csárdás királynő előadásunkat. Olt Tamás művészeti igazgatónk rendezte, és egy egészen sajátos Csárdás királynőnk lett, hogyha mondhatom így, hiszen a történelmi élet, tehát hogy a történelmi korszakába helyezte vissza, és a Csárdás királynő eseményei közben megjelennek olyan dolgok is, ami az akkori korra voltak jellemzőek, és azt kell, hogy mondjam, hogy töretlen sikerrel játsszuk, hiszen ide Covid, oda Covid, a nézők szeretete és rajongása azt eredményezi, hogy minden este majdnem teltházas előadásaink vannak, aminek nagyon-nagyon örülünk, és nagyon hálásak vagyunk ezért, és decemberben pedig bemutattuk a Madagaszkárt, ami egy családi kalandtúra. Ez azt jelenti, hogy egy szuper jó musicallel álltunk színpadra, aminek gyönyörű, hatalmas jelmezei vannak, megformálódnak azok a DreamWorks moziprodukcióban látott állatkák, életre kelnek, és egy csodálatos szövegkönyvvel, mert a Váradi Szabolcs nevű kollégánk egy hihetetlen, szuper jó rímekben faragott, mai kornak megfelelő szöveget írt hozzá.
Az idő szalad, egy-két program lehetőség a következő hetekből, hónapokból.
Igen, Karamazov testvérekkel folytatjuk tovább, ami ugye már egy dráma és egy picit másabb hangulatú, de hát nyilván ettől szép egy évad kínálat, hogy mindenki megtalálja a saját érdeklődési köreit. Azután lesz majd egy legénybúcsunk, ami egy koprodukció Pécsi Nemzeti Színházzal és Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházzal, illetve lesz majd egy Makrancos Hölgy és egy meseautónk az évad végén, úgyhogy változatos műsorral várjuk nézőinket.
Jöjjenek tehát a Csiky Gergely Színházba, Fehér Euridiké hívogatta önöket, az igazgatóhelyettes asszonnyal beszélgettünk, és a folytatásban akkor megint egy kicsit vissza a gyerekek világába, hogy ez nem is teljesen igaz, Domokos István és Báb Szintér.
Milyen kis egyébként ugye művészet a javából, egy kicsit más megközelítésből Báb Szintérbe lépünk be, Pályi János a művészeti vezető, meg hát tulajdonképpen kitalálója ennek az egész programnak, és hát az egész életét maga a bábozás, a báb művészet hatott, tehát mondhatni azt, hogy beszélgettünk itt, hogy egy kicsit ilyen vándor báb művész is.
Így van, a bábjátéknak egy nagyon komoly hagyománya a vásári bábjáték. Az utcaszínházi formák, ezzel vitatkozva, ezt újra gondolva, minden művész bábszínház ehhez visszatér.
És a név az honnan jött, hogy Báb Szintér?
Hát ez egy kicsit ilyen nyelvújításkori szó, ugye, ott találtam ezt a szót. A bábok, a színházi működés, mert a társművészeteknek is az otthona a Báb Szintér, de alapvetően a bábjátéké, és hát a tér, az a közösségi tér, amire szüksége van egy város
között. És ugye nem különböző bábokat hozott magával, hanem egyfajta, hát nem tudom, egy ilyen installációt, Báb Szintér felirattal, aminek egyébként funkciója is van.
Hát életben tart minket, mert ez egy betű bugyogtató szerkezet, Balla Gabi nagyszerű báb és játék térkészítőmesternek a készítménye. Vitéz László mozgat egy dugattyúrendszert, és ez a famotoros gépezet mozgatja a Báb Szintér feliratát.
Hát lendületbe tartja önöket.
És ez tényleg így történt. Az én kezemen életre perdülő Vitéz Lászlóval az első kezdeti lépéseket 12 éve ingyen játékokkal bizonyítani, hogy jó ez a bábjáték, kellene be a városban hiánypótló, Vitéz László nagyon sokat tesz, és tesz mai napig.
Tulajdonképpen mondhatni, hogy ön egy egyszemélyes báb szintér.
Hát azt úgy szoktuk mondani, hogy a vásári bábjáték, hogy letesz a paraványát, az a világ közepe. Ott oda hívja a közönségét, és onnan nézzük a világot. Most itt ez egy kicsit nagyobb, komolyabb léptéket lépett a Báb Szintér, hiszen egy állandó épületünk is van 2 éve. Gyönyörű kápolna, hatalmas munkával átalakította a város, és még méltóbb helyen tudjuk fogadni azt a 25 társulatot évente, körülbelül 20 000 nézőt, aki a Báb Szintérbe jön, és bábjátékkal méltó módon tudjon találkozni ebben az épületben.
Akkor ez azt jelenti, hogy a bábozásnak van keretje a Báb Szintérben, de ugye egyébként tehát ismét előtérbe került a báb, tehát újra életre kaptak, tehát jó, hogy működik ez a bugyogtató.
Igen, dolgozni kell, tekerni kell. Vitéz Lászlónak nap, mint nap egy néni, amikor beüzemeltük egy ilyen mobil kiállításra, mondta, hogy szegény egy idő után.
De megéri, ugye a belefektetett munka, úgyhogy köszönet Vitéz Lászlónak, meg hát persze önnek is, Pályi Jánosnak, aki ugye báb művész, hogy szívét, lelkét beleteszi mindebbe. Ön miért csinálja?
Nézd, a játéköröm. Tehát az, hogy az a kitartó munka, amiről előbb beszéltünk, ez a kis játékmobil kapcsán, azért nagyon fontos kell, hogy azok a hullámok, amiket vet egy energia, egy színházi alkotó, vagy egy színházi műhely, hogyan rezonál vissza a közönség, az nagyon nagy munka, és kitartó, ilyen bugyogtató munka kell lenni, hogy a partról visszajön az a hullám, amit elindít a tó közepéről valaki, de játéköröm.
Ezekből a hullámokból gondolom olvasni is lehet, tehát milyen a visszajelzés, a rezgés, a közönség, a legkisebbeknél is ugyanez.
A lényegére tapintott, így van. Ez az élő színházi élmény, és ebben a vásári játékban, mivel nem sok száz néző előtt, hanem 1-200 néző előtt játszik, szerintem rendkívül intenzív és élő kapcsolat van a közönséggel. Ez játékörömet ad a játékosnak is, tehát csomó energiát ad vissza, és tudjuk folytatni.
Nagyon szépen köszönöm. Tehát mondhatjuk akár a magyar
magyar kultúra egyik induló állomása a Báb Színház, itt legalábbis összegzésképpen, ugye ma itt január 22-én a mai kultúra, a Magyar Kultúra napján Kaposvárról jelentkezünk. Köszönjük szépen Pály Jánosnak, a Báb Színtér megálmodójának, báb művésznek, hogy ilyen szépen és szívből szólóan beszélt nekünk erről a művészeti ágról.
Köszönöm szépen.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Eddig a kultúra történetét és a mai aktualitásokat kerestük itt Kaposváron, most egy kicsit forduljunk vissza magához, a városhoz. A város történetét fedezi fel Nagy Bálint kollégám.
Így igaz, dr. Rosta István, tudománytörténész, professzor, emeritusszal itt már elkezdtünk beszélgetni, és össze is számolta, hogy 14 őse nyúlik vissza egészen Kaposvárra, dédszülei is itt laktak, ezért érdekli nagyon talán Kaposvár története, de maga a város története milyen régre nyúlik vissza?
Hát ha nem is a város története egészen pontosan, hanem ennek a környéknek a története, ami a magyar nemzetet illeti, a honfoglalásig nyúlik vissza. Előtte is lakott volt ez a terület, kelták, rómaiak, avarok, germánok lakták ezt a területet. 896 a honfoglalás éve, és 896 és körülbelül 900 között, amikor az egész Kárpát-medencét birtokba vették a honfoglaló magyarok, akkor vált lakottá ez a környék is. 1061-ben a Zselic-Szent Jakabi bencés kolostor létesült, de még korábban, 1009-ben, már Szent István korában létezett egy olyan oklevél, amelyiken a Kaposvárra utaló szó, nem pontosan így, de a ráutaló szó szerepel Kopus, Kapos néven.
Aztán január 23-a lesz holnap, és ez is egy nagyon fontos dátum Kaposvár életében.
Igen, mert 1873-ban lett Kaposvár rendezett tanácsú város. Nem először, mert 1848 és 1851 között a forradalom és szabadságharc környékén már egyszer volt rendezett tanácsú város Kaposvár, csak a szabadságharc bukása után visszaminősítés történt, és megszűnt ez a státusz, és újra 1873-ban lett rendezett tanácsú város ezen a napon, ezért január 23-át tekintjük a város napjának.
Hozott egy kötetet is tudománytörténettel kapcsolatban, hiszen rengeteg tudós ember is kapcsolódik Kaposvárhoz. Említsünk egy párat ezek közül.
Ez a kis kötet az Igazság szabaddá tesz címmel, tudománytörténeti emlékhelyek Kaposváron 2012-ben jelent meg, ami Kaposvár 1712. évi újratelepítésének volt a 300. évfordulója. Ebben a kötetben szerepelnek olyan tudósok, akik vagy kaposváriak voltak, vagy csak rövid ideig éltek Kaposváron, de valami kötődésük volt a városhoz. Sőt, olyanok is, akiknek nem pontosan a városhoz, hanem a környékhez vagy a megyéhez volt kötődésük, de valamilyen intézményt itt Kaposváron elneveztek róluk. Például Ötvös Lóránd. Kaposvári kötődése nincsen, de Somogyi igen, mert Iharos Berényben élt a nővére, és az édesanyjuk az utolsó éveiket Iharosberénybe töltötték, tehát ott Ötvös Lóránt édesanyját meglátogatta, nagyon gyakran előfordult. És ma az egyik középiskolának Ötvös Lóránd a névadója. De szobra van például az orvosnak, a közegészségügy, a magyar közegészségügy megteremtőjének, Fodor Józsefnek is.
Tehát rengeteg híres emberrel találkozhatunk itt Kaposváron, rengeteg híres ember kötődik ide, rengeteg szoborra is találkozhatunk, ezt majd délután meg is hallhatják a kedves hallgatók. Köszönöm szépen dr. Rosta István professzornak, aki egyébként 2019-ben Kaposvár díszpolgára is lett, ezúttal is gratulálunk ehhez a címhez. Köszönjük szépen, Cifra Szilvia.
Országjáró.
Én csak egy pillanatig ragadom magamhoz a szót, egészen addig, amíg megkérem Domokos István kollégámat, hogy nézzen az ég felé vendégével.
És nézzünk az ég felé, és hogyha nézzünk az ég felé, akkor miket látunk? Tetőket, bádogokat fönn a tetőn?
És bemutatkoznék, Szabó Tamás vagyok, kaposvári bádogosmester. Hát ha körülnézünk a városba, és emelt fejjel megyünk, akkor veszük észre azokat az érdekes bádogos munkákat, amitnek nagy részét elődeink hagyták
rá. Hát, egy bádogos mester mindig emelt fővel kell, hogy közlekedjen, menjen.
Hát igen, de azért időnként a lába el is kell nézni, nehogy véletlenül elbotoljon, és akkor munkát ne sikerüljön neki befejezni.
Ön egyébként mondhatom azt, hogy hát művészi szinten műveli a bádogos mesterséget, hogy honnan jött ez a mesterséghez való szeretete?
Hát igyekszem, van még mit tanulni.
Nem mondja.
De igen, igen, van is.
Előszülő halántékkal is még?
Ezt csak az évek hozták, a belső késztetés azért továbbra is megvan.
De a szakma a kis ujjában van, mondhatnám, az bármennyire szerény, sőt, hát még a sorok között is megfogalmazta ezt, mert összesen 5 könyve is van, és mesteremberekről írta.
Hát igen, igen, és az egyik példaképemről hadd elcsak szót, ő Kovács György József volt, aki tényleg a szakma művésze volt, az elődök elmondása szerint is, hogy tudják viszonyítani a Munkácsi Mihály 20 évvel a ismerős hölgyével való találkozás után emlékezetből lerajzolta a kezét. És a Kovács Józsi bácsi, aki Vak Kovácsnak is hívták, egyik szemére nem látott, ő emlékezetből a főnökének a maszkját kalapálta ki, úgyhogy mikor az arcára tették, akkor teljesen fette.
De tulajdonképpen akkor azt mondja ezzel, hogy egy igazi mesterembernek a mesterség az ott van a kezében, és hát mondjam azt, hogy vakon tudja művelni, hogy igazából szívvel, a szívével is lát.
Igen, és lélekkel. Mert lélek nélkül végezni egy munkát, bármilyen legyen, úgy gondolom, az kicsit hiába való.
És akkor itt nézem, hogy kincseket is hozott nekünk, itt az asztalra kitett egy, hát nem tudom, mit ábrázol, el tudnám mondani, de ő sokkal hitelesebb ebben.
Hát igen, horgony lemezből domborított sárkány, amit ő 2 hónap alatt készített el, a 112 cm hosszú volt, és körülbelül 60 cm magas. Na most a művessége, hogy milyen lehetett. Én láttam az általa készített békát is, aminek a fején korona volt, és visszökő kut, az annyira élethűre sikerült, hogy a tacskó kutyája, amikor kitette az udvarra, megukadta, mert félt tőle.
És tulajdonképpen itt arról van szó, hogy egyfajta módosságot, gazdasságot is szimbolizált ez az épületen, hogy milyen az a bádogos munka, és hát abból valamiféle művészeti dolog is még kikerekedik, és akkor sokkal látványosabb.
Hát igen, különösen nagyon nagy funkció volt a vízgyűjtő üstöknek, vagy épületeknek a sarkán látható vízgyűjtő sárkányoknak is, amiből 4 darab látható még a Városháza sarkán Kaposváron, aminek a második felújítás során a Kovács Józsi bácsi készítette el, és az a megtiszteltetést ért engem is, tanulomat, a Ring Balást, hogy 2006-ban a meghibásodott sárkányoknak a mását mi készíthettük el. Szóval fél évig tartott.
És akkor utána folytathatnánk még hosszasan a sort. Nagyon szépen köszönöm Szabó Tamás bádogos mesternek, aki hát több könyvet és szám szerint 5 könyvet írt, monográfiát kaposvári mesterségekről, mesteremberekről. Jó volt önnel beszélgetni, és akik tehetik, nézzenek az ég felé, és akkor nézzék ezeket a bádogos remek műveket itt Kaposváron.
Fél 12 van, különleges élmények után gasztronómiai élmények és helyi finomságok a somogyi erdők adta kincsekből, vadételek és vadgyümölcsökből készült nedűk hamarosan, és kiderül, hogy mi kerül itt, Kaposváron, a Magyar Kultúra Napján az országjáró kincses ládába. Úgyhogy érdemes velünk maradni még a folytatásban. Előbb azonban krónika, a budapesti stúdióban Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. A kiegyezés óta nem látott intézményfejlesztés zajlik a kultúrában, mondta az Emberi Erőforrások minisztere a Magyar Kultúra Napja alkalmából közzétett videóinterjújában. Kásler Miklós emlékeztetett arra, hogy Európában GDP arányosan a magyar kormány fordította a legtöbb pénzt a kultúra támogatására az elmúlt 4 évben. Ma 18 óráig lehet kérni időpontfoglalás nélkül koronavírus elleni vakcinát a kórházi oltópontokon és a kijelölt szakrendelőkben. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy azok az oltatlanok, akik átestek a fertőzésen, a gyógyulás után azonnal megkaphatják a védőoltást. Dokumentumfilmet készített az első magyar nyelvű szövegemlékről az Országos Széchenyi Könyvtár. Az alkotás bemutatja a latin nyelvű kódexben található halotti beszéd és könyörgést, valamint ismerteti a Ferenc pápának ajándékozott díszmásolat elkészítését. A filmet ma este a Magyar Kultúra Napján láthatják a nézők a közmédia M5 csatornáján. Idén ismét megrendezik a jégpályák éjszakáját. Ma országszerte több mint 40 helyszínen várják meghosszabbított nyitvatartással a korcsolyázókat. A 4 központi helyszín Debrecen, Győr és Veszprém jégcsarnoka, valamint Budapesten a Városligeti műjégpálya, zenés programok, DJ-k, játékok színesítik az esti csúszkálást. Részletek a jégpályakészakája.hu honlapon olvashatók. Ami az időjárást illeti, a Dunántúl nagy részén, valamint Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megyében havazik, a Bakonyban riasztás érvényes hófúvás miatt. Nyugaton csak délután szakadozik fel a felhőzet, az ország északkeleti harmadában viszont süt a nap. Az erős szél helyenként viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben általában -1 és +5 fok között alakul.
Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban. Országjáró kincses láda. Értékek az utókornak.
A Kossuth Rádió országjáró műsora múlt héten szombaton Sopronban, a Hűség városában járt, és a Hűség városában egy csodálatos emlékérmet, a Hűség 100 program keretében készült emlékérmet helyezett el dr. Farkas Ciprián Sopron polgármestere. Jó napot kívánok, polgármester úr! Én már egy picit lelőttem az ajándékot, de mégis az ön szívéből több érdekesség jöhet ki az emlékérem apropóján. Miért pont ezt helyezték el az országjáró kincses ládájába?
Azért ezt helyeztük el, köszöntöm a rádióhallgatókat tekintettel arra, hogy az 1921-ben lezajlott népszavazásnak az emlékévét éltük tavaly. Sopron számára ez egy fontos időpont volt és egy fontos esztendő, és a Magyar Nemzeti Bankkal közösen kibocsájtottunk egy 15 000 forint névértékű emlékérmét, amelynek a centenáriumi évnek és magának a népszavazásnak állít emléket. Hát ezért helyeztük ezt bele, hiszen most ennek az idejét éltük éppen, és ez egy nagy lelki feladata volt a városnak és annak közösségének, hogy tavaly az elmúlt esztendőben méltóképpen meg tudjuk ünnepelni a centenáriumát a népszavazásnak.
Az országjáró hallgatói azt hiszem megerősíthetik ezt az élményt, amit én most mondok újra, hogy múlt héten Sopronban, a Hűség városában minden egyes vendég, minden egyes megszólaló nagy szeretettel és nagy odaadással beszélt a városáról. Tehát a Hűség, a Sopron iránti szeretet ott dobog ma is a soproniak szívében. Köszönjük szépen, hogy vendégül láttak minket, és mi ezt a csodás emlékérmet vigyázva az országjáró kincses ládába rejtve elhoztuk ide Kaposvára, Ripple-Rónai szülővárosába, és hamarosan Domokos István kollégám segítségével át is adjuk.
És mindez meg is történt itt az előző pillanatokban, hogy ezt az emlékérmét, amiről az előbb is szó volt, át is adtuk Dér Tamás alpolgármesternek, aki szintén nem érkezett üres kézzel, az országjáró kincses ládát majd meg fogja tölteni szép ajándékkal, ami számukra a legbüszkébb, a legfontosabb, és akkor már is kérdezem alpolgármester urat, hogy mi az, ami az országjáró kincses ládába kerül.
Először is szeretném megköszönni Sopron városának, polgármesterének ezt az ajándékot. Büszke vagyok arra, hogy a Hűség városától egy ilyen szép érmét kaptunk, megfelelő helyre ki fogjuk állítani.
Hát önök is hűségesek, ahogy nézem, mert ennek a doboznak a tartalmát, ami majd az országjáró kincses ládába kerül, szóval ennek is van egyfajta üzenete, a jövő üzenete.
nekünk nagyon-nagyon fontos a jövő, hogy a jövő kaposváriak hogyan élnek, és hogyan kezdik az életüket. És ezért gondoltunk arra 4 évvel ezelőtt, hogy minden kaposvári újszülött, illetve azoknak a családja egy babadobozt kap, ahol mindenfajta olyan segédeszköz van benne, amit tudnak használni a baba születése után.
És akkor ugye nézzük ezt a dobozt, ugye egy dobozról van szó, de milyen dobozról, és maga a színvilága, meg amit rá festettek, tulajdonképpen ábrázolnak azért a város kultúrájához, nagyon szorosan kapcsolódik, és akkor meg is érkeztünk a Magyar Kultúra Napjához.
Nagyon büszkék vagyunk azokra a kaposvári szülöttekre, akik akár a művészetben, politikában, sportban valamit alkottak, és egyik legnagyobb személyiség, akire büszkék vagyunk, Riprónai József. Riprónai József kaposvár szülötte, egy párizsi kiruccanás és budapesti kiruccanás után Kaposváron töltötte az idejét, itt dolgozott, és a Riprónai házban, a Riprónai villában, ami egy gyönyörű gyűjteményt mutat be, és várom is a vendégeket ide, várjuk ide, hogy nézzék meg, rengeteg festvény van kiállítva. Babadobozról csak annyi, hogy Riprónai színeit mutatja meg. Nagyon-nagyon szerette az egyik korszakában ezt a sárgát, illetve a másik szín, amit nagyon szeretett, a bordó, ha lesz még rá idő, akkor is tudok még majd mesélni. Szóval ez a babadoboz egyrészt egy játéktárolása is alkalmas utána, elég masszív, tehát rá tud ülni a gyerek, és Kaposvár szimbólumok vannak benne. Egyik ilyen, amit nagyon-nagyon szeretnek a babák, a kismamák, illetve a családjuk, hogy egy takaró van benne, ami Kaposvár terület, és egy kaposvári K betű van benne, és nagyon jó látni, mikor az ember sétál a főutcán, hogy ebbe vannak a gyerekek betakarva.
És akkor nézem, itt egy életfaj is, szóval erre is nagy hangsúlyt fektetnek, szóval ugye a jelen és a múlt, tehát az életfában valamilyen formában ugye megtaláltatik.
2011-től most már a harmadik életfát állítjuk, ez a Városligetben található meg. Kaposvár újszülötteinek a nevét tesszük föl. Nagyon-nagyon népszerű. Egyrészt népszerű ennek az avatás, amikor a gyerekek fölkerülnek, a gyerekek nevei fölkerülnek az életfára. És nagyon-nagyon szeretik fotózkodni a szülők, családok, mikor elmennek erre az eseményre. És ebben is szerettük volna a következő városnak átadni ebbe jelképét, ennek az életfali jelképét.
Nagyon szépen köszönjük. A kincseket, Kaposvár kincseit tovább visszük. Dér Tamás alpolgármesterrel beszélgettünk, és akkor a következőkben pedig keresem kolléganőmet, Cifra Szilviát.
Tájak, ízek, emberek a szombat délelőttben.
És a folytatásban már annyit kirándultunk, már kulturális élményekkel megtelt a szívünk, akkor azt gondolom, hogy egy kicsit akár meg is éhezhettünk. És a somogyi erdők, azok számtalan kincset, értéket rejtenek, nem csak mondjuk lencse végre kapható, vagy megnézhető értékeket, hanem mondjuk a tárra is elhelyezhető értékeket. Megérkezett hozzánk Németh Krisztián, a Hotel Kardosva vezetője, aki egykori séf, és lelkesen főz mind a mai napig. Hát természetesen egy fatányéron érkezett ez az étel. Mi van rajta, Krisztián?
Szép napot kívánok, és köszönöm a hallgatókat. Ezen a tányéron, ez a fatálon konkrétan egy szarvas terén található, ami ugye hát a Zselicre nagyon-nagyon híres szarvasaikról híres, sőt vadállományáról híres, és ez az egyik legnagyobb állat, állatból, amiből konkrétan ilyenfajta kiváló ételeket lehet készíteni, mint például ez a terén.
Hát a terén az tulajdonképpen ez egy eljárás technológia? Segítsen egy kicsit. Nagyon hangzatos, nem biztos, hogy minden háziasszony, mint aki én sem vagyok túl rutinos a konyhában, tudja, hogy ez mit akar.
Ez egy konkrétan egy húspástét, ami inkább így lehetne talán legcsúnyább szóval alkotni, vagy legszebb szóval, nem tudom kinek hogyan hangzik ez. Ez egy előpácolt, egy ilyen technológiával készült, és a végén pedig egybe van igazából sütvés, egy kis Somogyországból való, mely inkább így lehetne szépen fogalmazni, Somogyország, mert nagyon sok minden megtalálható, hogy ezzel egy füstölt szalonnában kerülve is van tekerve, és így van elkészítve.
Igazán finom, incsiklandó előétel. Hogyha már itt Somogyország kincseit emlegeti, akkor itt a vad gombáktól kezdve a vadhúson át a különféle bogyós gyümölcsökig nagyon sok mindent meg lehet találni, amivel érdekessé, izgalmas és különlegessé lehet tenni a gasztronómiai élményeket.
Ez így is van. Jelenleg most ezen a tányéron a többi mellett nem bogyós van, konkrétan egy birsalmas sajtot tettünk rá, ami nagyon tud konszenzusban lenni ezzel a szarvas combbal, és egy olyan fajta gomba, ami annyi sokaknak megvetésre tud lenni benne, mert sárga gíva gomba nem egy olyan nagyon-nagyon nagy gomba, ami nemes gomba, inkább így mondom, mert mindenkinek ugye vargány, a szaros gomba az elsőre eszébe jut a gombáról, de a sárga gíva gomba egy olyan fajta jellegzetes gomba, ami nagyon unisex, hát relatív aszmas jelleg, pont befőttként található ezen a fatálon.
Izgalmas, incsiklandó ételajánlatok, és akkor a folytatásban nézzük, hogy a finom vadhús mellé mit kortyoljunk, Domokos István.
Hát sok mindent lehet, az biztos, de hogy az erdő is sok mindent ad, és az erdő gyümölcseiből valamilyen formában azért lehet párlatot is készíteni, főleg akkor, hogyha valaki ebben mesterember, műves, és itt van Simonyi Gábor, a Somogyi Bor és Pálinka Mustra Egyesület elnöke. Tulajdonképpen önök versenyt is szoktak rendezni, és akkor ott hát mérlegre teszik, hogy melyik lett a legjobb főzett párlat.
Így van, én már 5. alkalommal szerveztük meg a Somogy megyei Bor és Pálinka versenyt, aminek volt egy majd évtizedes előélete igalva. 5 éve megyei szintre emeltük, és az idei versenyünkön a Sajmegy pálinka lett, Szabó Krisztián barátom Sajmegy pálinkája lett a Kaposvár város pálinkája. Úgy vagy gyümölcsökből a Sajmegyet mindenképpen kiemelném, mert nem az a szokásos megy karakterű, roppanós friss megy, hanem inkább egy ilyen mély tónusú, bombonos, csokoládés ízvilággal rendelkezik. Tehát inkább arra mennék, hogy a vadgyümölcsöknek sokkal erősebb karakterük van.
Hát igen, karakter, de van egyfajta küldetés is ebben, ugye, hogy Somogyországban vagyunk, és vadgyümölcsökről beszélünk, és ugye hát Somból azért terem, hát nem tudom bőven, de azt tűzték zászlajukra, hogy a sompálinkát valamilyen formában egy táj eredet védelem alá vegyék, tehát legyen ez a zászlós pálinkájuk egy kicsit, ugye sompálinka, Somogy.
Így van, ha már megyék nevében bent van a Som, tehát Somogy megye vagyunk, akkor kitűztük célunkként, hogy Somogy megyének is legyen egy eredet végezett pálinkája, ugyanúgy, mint ahogy a Gönci Magyar Kajszi, vagy a Vasi Vackor, vagy az Újfehértói Fürtös megy. A Nemzeti Agrárkamaránál a pálinkás kollégák már dolgoznak azon, hogy ez megvalósulhasson.
Egyébként Somból van itt, tehát lehetne miből készíteni párlatot, főzetet?
Igen, igen, sőt, pálinkát is lehet belőle készíteni.
Már nem úgy, hogy mennyiség?
Mennyiség mindenképpen van.
Rejtekadó erdőben.
Rejtekadó erdőben, így van, de már egy nagyon jó barátunk ültetett somot, és agrárkörülmények között som ültetvény már fejlődő képes állapotban van. Kell még 1-2-3 év, hogy akkor a mennyiség legyen, hogy ebből kereskedelmi tétel legyen, és akkor lehet majd eredetvédett som pálinkája.
Ezek a nagy célok, de azért beszélgettünk csak fél mondatba, hogy reagáljon, hogy tehát tulajdonképpen ön hobbi szinten kikapcsolódásképpen csinálja mindezt, de hát mégis szívügye, ugye?
Így van, maximálisan ki kell, hogy valami kapcsoljon mindenkit a fő tevékenységéből, de a lényeg az, hogy minél több, minden magasabb szintre emeljük a pálinka készítést, és ennek érdekében szervezzük a versenyt, ahol szöveges értékelést adunk, és megtanítjuk az embereknek.
És az a
jó pálinkát készíteni.
Ha, ez nagyon jó, hogy jó pálinkát készíteni, és ugye helyi termékből meg főleg. De a kérdés az, hogy a csokoládé pálinka az hogyan jön össze? Cifra Szilviát kérdezem.
A csokoládé ízvilágát, azt Domokos István kollégám segítségével megpróbáljuk majd feltérképezni, mert hogy érdekességek, különlegességek és gasztronómiai élmények, az édesség is a miénk, igaz, István?
Hát ez így van, köszönjük szépen, szóval ennyi kitérő után már is ugye édesítjük az életünket, és ugye pálinkáról beszéltünk, és a kettő együtt valahol társítható, csokoládé és pálinka, kérdezem Decsi Andreától, kézműves csokoládé készítőtől.
Hogyne, amióta csokoládéval foglalkozom, elég sok pálinkát kóstoltam.
Mert... Azért, hogy hogyan lehet társítani, ugye?
Persze, persze, van.
Csak szakmailag kérdezem.
Így van, tehát van több olyan barátom, aki pálinkákat készít, és különleges pálinkákat kapok tőlük, amiket beleteszek a bombonokba. Most is hoztam például egy zöld jó pálinkás.
Mert, hogy itt a bombonda.
A bombonda, igen, ez vagyok én egy kézben.
És akkor ebben egyfajta ripőrónaiság is van, ugye?
Hogy ne, táblacsokoládékat sokáig nem készítettem, mert nem találtam benne kihívást, de aztán rájöttem, hogy meg lehet festeni a táblacsokoládét, és elkezdtem festményeket rá tenni. Először riprónai festményeket, aztán tettem rá kumfi festményt már, Színyei Mersének a léghajóját festettem utoljára, tehát festményes csokoládékat is készítek.
Tulajdonképpen ez egyfajta misszió, ugye, mert hát a kultúrát közvetít ilyen formában.
Hát a kultúrát, meg a jó minőségű élelmiszer szeretetét, mert azt is nagyon fontosnak tartom.
És egyébként a csokoládéval hogyan került így kapcsolatba, hogy utána nem csak hát a csokoládé masszából valamit alkot, hanem hát próbálna valamit tovább gondolni, egy kicsit úgy hát művészkedni, kreálni, fantáziálni.
Hát igazán én először az ízekkel kezdtem el játszani, nagyon szeretek különféle kézműves termékeket használni a csokoládéimban, homoktövist, zöldió pálinkát, zöldió lekvárt, helyi termelők termékeit. Aztán kezdtem el játszani a színekkel, és a színekkel való játékból jött a festményekhez való kapcsolódás.
És az úgy gondolkodott már, bocsánat, csak úgy eszembe jutott, hogy Ripurónai mindenhez mit szólna, hogy biztos, hogy csodálná, nem?
Hát szívesen megkínálnám vele is.
Melyik csokoládé lenne az?
Csinálnék a véleményére. Hát például egy jó vörös boros és csokoládékrémes bombont, az biztos, hogy szívesen kínálnék neki.
És reméljük, hogy íz lenne. És nagyon szépen köszönöm Decsi Andreának, kézműves csokoládékészítőnek, a Bombonda megálmodójának, meg hát arról is beszélt, hogy csokoládé Ripurónai művészet és efféle alkotások hogyan hozhatók össze. Köszönöm.
Köszönöm szépen.
Helyi érték az országjáró szombat délelőttben.
Mai játék feladványunkban egy Kaposvár közelében lévő kedvelt pihenő és üdülő helyet, Magyarország egyik leghosszabb mesterséges tavának nevét kérdeztük, kerestük. Szerencsére nagyon sok helyes megfejtés érkezett a 0639666-os SMS számunkra. A leggyorsabb ma Bencik Judit volt Szent Gotthárdról. Gratulálunk neki, Kaposvár ajándékát nyerte, amit hamarosan majd postázunk. És a folytatásban már volt gasztronómiai élmény, volt már színház, volt már bábszínház, néphagyomány, folklór, egy kis túrázás. Hát akkor a lelkünket most egy kis megzenésített verssel üdítsük fel. Orlik István, a Kultúr Találka együttes vezetője érkezett meg hozzánk, aki nem csak zenél, hanem alapvetően színész is.
Igen, hát üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hát alapvetően színészként dolgozom, és nyilván a színészet, meg a versmondás, a verselés az azért eléggé közel áll egymáshoz, és ebből született az ötlet, akkor még a párommal, most már a feleségemmel, hogy tudod gitározni, és mind a ketten énekelünk, hogy miért ne zenésítsünk meg verseket.
Fiatal ember áll velem szemben, a hangjából is hallják az országjáró hallgató. Én azt gondolnám, hogy a vers olvasgatás az mondjuk egy kicsit idősebb korosztálynak a kedvelt elfoglaltsága. Na de hogyha zenei köntösbe öltöztetem, akkor már a fiatalabbakat is megérintheti?
Azt gondolom, hogy igen, természetesen az idősebb korosztály olvas verseket, de elég nagy kultúrája lett manapság az Instagramon, illetve a Facebookon is a verseknek, úgyhogy szerintem ez egy teljesen megújuló műfaj tud lenni a 21. században is.
Zenészként, színészként, verskedvelő emberként ezeket is olvasgatja? Akár van olyan vers, olyan teljesen kortáns, vagy akár most azt mondom, hogy no name, tehát ismeretlen költő által szerzett vers, amit próbáltak megzenésíteni?
Igen, kell nekünk nézelődni, mert a repertoárt szeretnénk egyre szélesíteni és bővíteni. Úgyhogy nem csak a klasszikus költőknél nézegetjük a verseket, hanem az Instagram, vagy ahogy mondtam, akár a Facebook által feldobott versek közül is szoktunk válogatni, és ott is nagyon jókat lehet találni.
Melyik a könnyebb feladat?
A klasszikus költőknek a verseit talán egy kicsit könnyebb megzenésíteni. Petőfit mondanám igazából a legkönnyebbnek, hiszen ő gyakorlatilag dalokat írt, és már a koránban is, tehát amikor ő élt, már akkor is megzenésítették a verseit, úgyhogy ez nem is lehetett véletlen.
Na, de mondjuk az alkotó embernek akkor a kihívás talán az, ami a nyakatekert szöveg, nehéz, nincs benne kellőképpen ritmus, vagy legalábbis olyan döccenő ritmusa van, amit nehéz zenei köntösbe öltöztetni, nem? Tehát akkor azzal többet kell foglalkozni, csiszolgatni kell.
Igen, többet kell foglalkozni, viszont azok a klasszikus versek, amik szép időmértékben vannak megírva, azok csak úgy áradnak az emberből, és sokkal egyszerűbb hozzájuk dallamot írni.
Én azt hiszem, hogy manapság azok az előadások is, vagy akár az internetes megosztó portálokon fent lévő megzenésített versek, akár így a háttérben is duruzsolhatnak, és valahogy akkor is már a költészet belopózik a hétköznapjainkba, közelebb kerül a vers, a kultúra a szívünkhez, a lelkünkhez, és lehet, hogy utána le is emeljük azt a verses kötetet a polcról, és úgy prózában is, a verset magában is értelmezve olvasgatjuk.
Mi is azt reméljük, igen, hogyha esetleg valaki bekapcsolja a YouTube-on akár a vers megzenésítéseinket, akkor közben esetleg elmosogat, és akkor közben a költőnek azok a gondolatai, amiket mi szeretnénk átadni a 21. század emberének, az érvényesülni tud, és egy kicsit talán bemászik az agyunkba. Én ajánlom egyébként alváshoz is akár, a tanulás is sokkal könnyebb alvás közben, azt mondják.
A Kultúrtaláka fog nekünk a következő percekben, pillanatokban zenélni. Horlik István az együttes vezetője volt a vendégünk, és egy klasszikus megzenésített vers érkezik majd hozzánk, a háttérben már hallhatják, a Reményhez ez szól. Kedves hallgatóink, ezzel pedig az országjárós tábja most délutánig búcsúzik. A hangmérnökök voltak Járic István, Szabó Gábor, Cövek Béla és Bényi Csaba, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, riporter kollégánk Nagy Bálint, a gyártásvezető Szarka Szilárd. Az adást a felelős szerkesztő Domokos István szerkesztette. Jövő héten szombaton az országjáró Kisvárda, Tuzsér és Mándok településekre látogat. Tartsanak majd akkor is velünk, de ne feledjék, délután 14:30-tól kapcsolják ismét be a Kossuth Rádiót. Kaposvár számtalan kincset, érdekességet és értékes embert tartogat még önöknek. Zenél tehát a Kultúrtaláka. Cifre Szilviát hallották, legyen szép a napjuk.
Padokokkal fáj méltetét, rám ezer virággal szóltad a tavaszt, síki boldogsággal fűszerezted azt. Gondolatim minden reggel, mint a fürge mély, repkedtek a friss meleggel rózsáim felé. Egy hiány esmértem, örömim meg mi, lilla szívét kértem, s megadá az ég. Jaj, de friss rózsáim elervadtanak, forrásim zöld fáim kiszáradtanak. Hagyj el, ó reménység, hagyj el engemet, mert ez a keménység úgyis eltemet. Hagyj el, ó reménység, hagyj el engemet, mert ez a keménység úgyis eltemet. Csak maradj magad, csak biztatom magát, létem szív szavaznak mégis egy család. Csak maradj magad, csak biztatom magát, létem szív szavaznak mégis egy család. Hagyj el, ó reménység, hagyj el engemet, mert ez a keménység úgyis eltemet. Mert ez a keménység úgy is eltemet.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.